válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Olasz Gergő, a hangmérnök Antal Rihárd. Tegnap labdarúgó csapataink visszavágó mérkőzést játszottak az Európa Ligában, illetve a Konferencia Ligában, és volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Ezt beszéljük majd most át Priskin Tamással, korábbi válogatott labdarúgóval. Szia Tamás, köszöntelek!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
Hát kezdjük a legrangosabb kupával, mondjuk az Európa Ligával. Ugye a Ferencváros csapata 2-1-es előny birtokában kezdte meg a visszavágó mérkőzést, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy egy sima győzelem, sima továbbjutás lesz, azért másképp alakultak egy picit a dolgok, de ami lényeg, hogy sikerült a továbbjutás. Te hogy láttad ezt a tegnapi visszavágót?
Igen, én szerencsés vagyok, mert személyesen élőben láttam ezt a mérkőzést, és tényleg a végére nagyon izgalmassá ő kerekedett. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben a kiállításig teljes mértékben ült a Ferencvárosnak a játéka és a mérkőzés terve. Nagyszerű teljesítményt nyújt, mert úgy gondolom, hogy helyzetekig sem jutott el a Twente. Nyilván ugye a kiállítás után azért ott volt egy-két veszélyes szituáció, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros nagyszerűen helyt állt, még 10 emberrel is egy nagyszerű Lenny Joseph góllal sikerült ugye növelni az eredményt 2-0-ra. A végén vissza tudott jönni az ellenfél, az utolsó pár perc az nagyon izgalmassá alakult, de én úgy érzem, hogy nagyot küzdve, tényleg egy nagyszerű teljesítményt letéve a Ferencváros jutott tovább.
Egy kicsit nézzük ezt, ugye sokat beszéltünk itt arról, hogyha a Fradi szerzi az első gólt, akkor mennyivel könnyebb dolga lesz, bár így is tudtuk, hogy jönnie kell valamilyen szinten a hollandoknak, de miután még inkább a Twente hátrányát mutatta az eredményjelző, már biztosan jönniük kellett. Ez egy jó forgatókönyv volt, nem?
Igen, ez egy jó forgatókönyv volt. Még jobb lehetett volna, hogyha nem lett volna az a korai kiállítás, de én úgy gondolom, hogy tényleg egy jó forgatókönyv volt, korán vezetést tudott szerezni a Ferencváros, és tényleg ült a játék, és az ellenfél nem nagyon tudott helyzeteket kialakítani. Nyilván láthattuk azt, hogy a mérkőzés vége fele már a Twente is próbált úgy cserélni, hogy olyan játékosokat hozott be, akik igazából beadásokkal próbáltak operálni, és próbáltak ott a 16-oson belül zavart okozni. Ez kétszer sikerült is nekik, de ahogy említettem, a Ferencváros védekezésben nagyszerűen helytállt, és tényleg jó volt látni, hogy 10 emberrel is mekkora küzdés van ebben a csapatban, és mégis el tudták érni ezt a nagyszerű eredményt.
Ugye a 35. percben jött ez a kiállítás, hát én megnéztem többször a visszajátszást, elég egyértelmű volt, és hát egy picit, ha mondhatjuk ezt, talán buta felesleges szabálytalanság. Te hogy láttad?
Igen, ugye ott élőben nem nagyon lehet látni, hogy mi történt igazán, amikor a visszajátszásokat megnéztem én is, akkor tényleg nagyon egyértelműnek tűnt, mert nem volt egy szép belépő. És igazából egyetértek én is ezekkel a szavakkal, hogy távol volt a kaputól, igazából az ellenfél egy kényszerítőt ő csinált, nem biztos, hogy ilyen elállnál oda kell lépni. Biztos vagyok benne, hogy nem akart ő sérülést okozni, és nem akart ilyen durva belépőt, de hát ugye sajnos elkésett, és láthatjuk, hogy a kiállítás az sajnos az volt.
Ugye Rommensről tudni kell, Filip Rommensről, hogy többször volt már olyan, amikor kiszorult a csapatból, visszakerült, aztán újra kiszorult, most megint visszakerült. Hát ez ilyenkor általában a pályafutásodból te is gondolom tudod igazolni, nem egy jó belépő megint.
Igen, hát én mindig azt mondom, hogy a játékosoknak a pályafutás az lent is és fent is. Nyilván, ahogy említetted, neki is volt, kijutott ebből is, abból is. Ugye most visszakerült a csapatba, hát nem biztos, hogy jól jött ez a kiállítás neki, de én úgy gondolom, hogy azért egy nagyszerű játékosról beszélünk. Ahogy említettem, biztos vagyok benne, hogy ebben nem volt szándékosság, ez így sikerült, de úgy gondolom, hogy profi játékosként nyilván mindenből fel kell állni, és a pozitívumot kell kivenni, és nyilván úgy gondolom, a csapat megtette, és megküzdött helyette is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a csapat vendége lesz majd esőre.
Valószínűleg. Lenny Josephről is beszéljünk még egy kicsit, aki nagyon úgy tűnik, hogy úgy jött vissza itt az új idényre, hogy borzasztóan jó formában van, nagyon élvezi a futballt, és nagyon eredményes is.
Igen, hát hogyha a második gólját nézzük, de én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen nagyon veszélyesen játszott, és a kiállítás után is abban voltam, hogy nyilván egy játékossal kevesebben vagyunk, de hogyha lesz lehetőség átmenetre, akkor ugye a Lenny Josephnek a sebessége és a formája az tényleg most nagyszerű. Ebből is sikerült a második gól, én úgy gondolom, hogy nagyszerűen elfutott a szélen, és a befejezése az igazából zseniális volt, mert ugye behúzta jobb lábra, rögtön visszarántotta a védekező játékosnak a lábai között, amire a kapus nem tud reagálni, úgyhogy ez tényleg egy nagyszerű egyéni megmozdulás volt.
Róla azt mondják a szakújságírók, hogy ha kicsit eredményesebben használná ki a lehetőségeit, akkor valószínűleg egy magasabban jegyzett klubban is játszhatna.
Igen, én azt mondom, hogy addig, amíg a csatár helyzetekbe kerül, és tényleg ott van a kapu előtt, én biztos vagyok benne, hogy az idővel még nagyobb százalékban ki fogja tudni ezeket használni. Ahogy láttuk most az elmúlt időszakban, azért elég sok gólt lő. Sikerült ugye a világbajnokságon is egy nagyszerűt alkotnia, úgyhogy tényleg nagyon jó formában, és hát bízunk abban, hogy ez minél tovább kitart majd nála.
Szokták mondani, hogy ha nem jól sikerül a főpróba, akkor jó lesz az előadás. Hát a Fradinak a Paks ellen nagyon nem jól sikerült a főpróba. Persze az egy másik csapat volt. Ez az igazi Ferencváros, amelyik most játszott, vagy ezért még van hova javulni?
Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnak most is nagyszerű a keret, ezt láthattuk tegnap is. Nyilván az első mérkőzés a Paksen az úgy sikerült, ahogy sikerült, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros mindig a bajnokságnak az egyik esélyese és egyik legjobb kerettel rendelkező csapata. Én mindig azt mondom, hogy a csapatnak mindig van hová fejlődni, és mindig van jobban játszani. Tegnap egy nagyon jó csapattal játszottak, nagyon fontos eredményt értek el, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy pozitívum volt a csapatra nézve.
A folytatásról ugye már tudjuk, hogy a Ferencváros az EL harmadik selejtező körében a lengyel Górnik Zsabzsa együttesével mérkőzik majd meg, és ez a lengyel csapata Fenerbahcsével szemben vérzett el a Bajnokok Ligájában. Hát azért ez egy erős gárda lesz. Mit tudsz te róluk, esetlegesen lesz olyan erős, vagy erősebb, mint a Twente?
Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó erőt képviselő csapat lesz. Tudjuk, hogy ugye az Európa Ligának ebben a részében van, az olyan könnyű csapatokkal nem találkozunk. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ez a Twente, ez egy nagyon jó csapat volt, egy holland csapatról beszélünk. Nyilván a lengyel csapatok is erősek, de én úgy gondolom, hogy a Ferencváros már bizonyította azt, mint hogy ezen a mérkőzésen is, hogy bármilyen csapaton képes tovább lépni. Ahogy említettem, nem lesz könnyű, de én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon örülnék, hogyha tényleg ebből a körből is majd a Ferencváros jön neki győztesként.
Azért ez egy elég jó sorozat, hogy a Twentével játszott tegnap ugye a Fradi, jön a Real Madrid, aztán jön jövő szerdán 20 óra 15 perckor a lengyel Górnik Zsabzsa. Nem nagyon van idő pihenni, bírja ezt a Fradi?
Igen, hát hogy említettem, hogy a Fradinak tényleg nagy kerete van, és tudják forgatni a játékosokat. Nyilván nagyon-nagyon feszített a tempo, és tényleg nagyon nagy mérkőzések jönnek most. Beszéljünk csak ugye a Real Madridról, a világ egyik legnagyobb, én úgy gondolom, a világ egyik legnépszerűbb csapatával ő játszanak, és utána nyilván ez nagyon-nagyon fontos mérkőzés az Európa Ligában. Úgy gondolom, hogy tényleg ez egy fontos hét lesz. Nyilván a hétvégén lesz egy gála mérkőzés, de utána én úgy gondolom, hogy az Európa Ligában újra az lesz a legfontosabb, hogy az a csapat eredményes legyen.
Az, hogy hazai pályán van az első meccs, az előny vagy hátrány?
Ez egy jó kérdés, én úgy gondolom, mind a kettőnek megvan a lélektani előnye. Nyilván annyiból nehezebb, hogyha hazai pályán kezd egy csapat, hogy azért a hazai pályán jó, hogyha mondjuk tud előnyt kicsikarni. De én úgy gondolom, hogy a mai futballban igazából nagy különbségek már nincsenek. Tényleg bármelyik csapat bárhol tud olyat alkotni, amivel mondjuk tovább tud jutni a következő körbe.
Persze nyilvánvalóan ez a cél, csak úgy, mint az Eto FC-nél, amely ugye az első mérkőzésen 6-2-re nyert a Bissen ellen Luxemburgban. Mindenki azt gondolta, hogy majd egy gála mérkőzést lát. Hát nem egészen ilyenné alakult, vagy ilyen lett ez a találkozó. 1-1 lett a vége, volt ugyan egy kiállítás az ellenfélnél, ennek ellenére kimaradt ugye egy büntető, és hát kinkeserves volt egy kicsit a játék. Így láttad te is?
Igen, mondhatjuk azt, hogyha az eredményt nézzük, nyilván az első mérkőzést figyelembe véve azért 6-2-es előny, nyilván az egy tetemes előny, és én úgy gondolom, hogy a tegnapi mérkőzésen a legfontosabb az az volt, hogy a csapat tovább is van a következő körbe, ezt a célt tényleg megvalósították, de ahhoz, hogy tényleg a következő csapaton is, vagy a következő ellenfélen is sikerüljön tovább jutni, ahhoz azért tényleg majd egy jobb teljesítménye lesz szükség.
Te hogy láttad, egy kicsit könnyelműen vette a csapat a visszavágót, nem te tudta úgy fölpörögni, vagy mi okozta ezt a gyengébb játékot?
Hát, ugye, ahogy említettem, nyilván biztos vagyok benne, hogy a játékosok azért ilyenkor tudják azt, hogy tényleg egy nagyobb előnyben vannak. Nyilván én úgy gondolom, hogy minden játékos szerette volna jó játékkal kiszolgálni a közönséget, de ugye említettem, a legfontosabb az volt, hogy az eredményesség meglegyen, és tényleg ez a csapat tovább jusson. Én úgy gondolom, ez nem volt veszélyben egyik mérkőzésen sem. De ahogy említettem, nyilván majd azért a következő körben már egy erősebb ellenféllel találkozik az Eto is. Ott azért nagyobb elánra és nagyobb teljesítményre lesz szükség.
Mi az oka annak, hogy úgy tűnik, hogy a Győr 10 ember ellen nem tud játszani? Mert láttuk, hogy szenvedett a Vasas ellen is, és most a luxemburgi Bissen ellen is.
Igen, hát ugye ennek a kiállításos dolognak szintén, ahogy említettem, két éle van. Egyik csapatot fel tudja tüzelni, a másik csapatot meg egy picit ugye tudja könnyíteni, tehát tényleg úgy gondolja, hogy hát most, ha vezetünk, jött egy kiállítás, így azért így sokkal könnyebb lesz a mérkőzés, tehát ez kétféleképpen is el tud sülni, de ahogy említettem, nyilván a tegnapi mérkőzésen az Eto szempontjából az volt a legfontosabb, hogy egy jó játékot nyújtsanak, nyilván ez egy picit elmaradt, a gólok nem úgy jöttek, de én úgy gondolom, hogy ezt a két mérkőzést, hogyha megnézzük, akkor maga biztos volt ez a továbbítás.
Van most olyan erős kerete a Győrnek, mint Borbé Balázs idejében volt?
Hát ezt nehéz megmondani, hogyha a játékos keretet megnézzük, akkor igazából nagyon sok távozója nem volt a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy a Bembolánynak a hiányát azért megérzi a csapat. Nagyszerű játékos, egy nagyszerű csatáról beszélünk. Az elmúlt szezonban bizonyította, hogy a bajnokság egyik legjobb csatára, hanem a legjobb csatáráról beszélünk. Tehát nyilván az ő hiánya azért látszódik, de úgy gondolom, hogy a keretből igazából senki nem távozott, tehát a keret megmaradt. Igazából ugye csak a vezetőedzői poszton és a sportigazgatói poszton volt változás.
Persze ez is lényeges, de szerinted Bembouali visszajön egyáltalán Magyarországra? Ott a VB szereplés után azért sokakban kétségek merültek fel, hogy visszajön-e.
Hát igen, ez egy jó kérdés. Bízunk abban, hogy igen, hogy említettem, az Etonak nagy szüksége van rá, és tényleg ugye ő is bizonyított ezt az elmúlt szezonban, hogy tényleg erőssége ennek a csapatnak. Bízom benne, hogy tényleg minél előbb bevethető lesz, és a csapat tudja majd használni.
Ugye az is eldőlt, hogy a győri csapat a következő fordulóban a lett Riga FC-re, Riga FC-vel mérkőzik meg, amely 8-4-es összesítéssel jutott túl az Észak-Macedón Várdáron, és az eredmény az úgy alakult, hogy 180 perc után 4-4-re álltak a felek, és a lettek csak a hosszabbításban tudták megnyerni a visszavágót, és az első mérkőzés itt Lettországban lesz. Tehát azért nagyon úgy tűnik, ha csak nézzük az ellenfelét, a Rigának, a Várdárt, hogy azért ez egy jóval nívósabb csapat lesz, mint a luxemburgi volt.
Igen, ahogy említettem, ez egy sokkal nehezebb mérkőzés lesz, és hogyha nézzük ezeket az országokat, akkor ott azért elég fizikális futball van, tehát én úgy gondolom, hogy biztos vagyok abban, hogy ez egy fizikális csapat lesz. Tényleg én úgy gondolom, hogy ők is nagyszerű eredményt elérve jutottak túl a Várdáron, tehát biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, de hát az Eto bizonyította az elmúlt időszakban, hogy egy nagyszerű csapatról van őszó, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg neki sikerül a következő kört is ő tovább lépni.
Említetted már a közönséget, hát ugye az ezerfejű Cézár gyorsan ítél, és hát azért ezen a mérkőzésen már szapora fügyszavakat lehetett hallani, mert nagyon nem volt elégedett a közönség a teljesítménnyel. Ahogy megszerzi valaki ugye a közönség bizalmát, azt legalább olyan gyorsan el is tudja játszani. Most szerinted hogy áll ezzel a Győr?
Igen, hát ugye az elmúlt időszakban a csapat tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtott, és nem csak eredményességről beszélek, hanem a mutatott játék is tényleg élvezhető volt. Nyilván az elmúlt mérkőzések nem úgy alakultak, hogyha nézzük ugye a Bajnokok Ligájának a selejtezőit, akkor itt sem sikerült olyan eredményt elérni ugye az izlandi csapat ellen, amit a szurkolók vártak volna. Utána a bajnokság kezdése úgy sikerült. Jött ugye a következő mérkőzés, a tegnapi hazai mérkőzés. Nyilván a szurkolók, én úgy gondolom, most itt a három mérkőzést, vagy a négy mérkőzést megnézve ő csalódottak. Nyilván valamilyen szinten érthető is a kritikájuk, de én úgy gondolom, hogy a játékosok tisztában vannak a helyzettel, és biztos vagyok abban, hogy jönni fognak majd újra az eredményes mérkőzések.
Lépjünk tovább, a Debrecen harcolta ki ugye tegnap elsőként a továbbjutást, mégpedig egy idegenbeli 0-0-al, mert hogy hazai pályán 1-0-ra nyert a Pjunik Jereván gárdája ellen. Örményországban úgymond elég volt egy 0-0, de hát azért voltak meleg pillanatok egyébként még az első meccsen Debrecenben is, most is, de hát tovább jutott a Debrecen.
Igen, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Azt láthattuk egyébként a tavalyi szezonban is, mert ha jól emlékszem, akkor az Eto éppen a Jerevánnal kezdte a konferencialigás menetelését, és az sem volt egy könnyű mérkőzés. Tehát nyilván úgy gondolom, ezek a mérkőzések nem könnyűek. Én azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy a Debrecen venni tudta az akadályt, és tovább került a következő körbe.
Ahol egy nehéz ellenfele lesz a Köbenhavn gárdája, a dán csapat az ukrán Zsitomírt búcsúztatta végül is 5-4-es összesítéssel. Idegenben 3-3 volt egy fordulatos mérkőzésen a vége, majd hazai pályán nyertek ugye 2-1-re, és a párharcot a debreceni csapat kezdi hazai pályán, tehát hasonlóképpen, mint a Ferencváros. Ez a Kopenhága, ez erősebb gondolom, mint az örmény csapat.
Igen, hát ugye a dán futballról tudjuk, és a dán futballnak a Kopenhága az egyik legnépszerűbb csapata, tehát biztos, hogy egy nagyon jó játékerőt képviselnek. Én úgy gondolom, hogy a tovább jutottak ugye a következő körbe, de nem volt meggyőző a két mérkőzésen nyújtott játékok. Nyilván, ahogy említettem, eddig az eredményesség az egyik legfontosabb. Nyilván nekik sikerült, de ahogy említettük, ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, tehát egy nagyon jó csapattal fog találkozni a Debrecen.
A Debrecen tehát tovább jutott, de a Paksnak nem sikerült, bár közel állt a meglepetéshez a Paks gárdája. Ugye hazai pályán 2-1-re kikapott, tegnap pedig kétszer is vezetett a Panathinaikosz otthonában, Athénban, de 2-2 lett a vége, így búcsúzott Bognár György együttese, ami nekem nagyon tetszett, hogy egy fiatalokkal teletűzdel csapattal egy nagyon bátor játékot nyújtott a Paks gárdája, és hát tényleg ott volt, egy kicsi kellett volna talán ahhoz, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja.
Igen, megmondom őszintén, hogy én is így gondolom, és tényleg nagyon jó volt látni, főleg azok után egyébként, ugye ott a hazai mérkőzés után már mindenki azt mondta, hogy igazából kimegy majd a Paks, és tényleg valószínűleg a Panathinaikosz majd könnyen tovább fog menni. Én még a hazai mérkőzés után volt a Böde Daninak egy nyilatkozata, és ő is mondta, hogy igen, kikaptunk ide az a 2-1, de kimegyünk majd Görögországba, és megtesszük a tőlünk tehetőt, és megpróbálunk tovább jutni. Hát nagyon közel állt hozzá a Paks, és tényleg nagyon jó volt ezt látni, hogy ilyen fiatalokkal telítőzdelt csapattal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kiesés ellenére is ez egy nagyon pozitív játék volt a Paks részéről, és tényleg jó volt ezt látni egy olyan csapat ellen, aki azért az európai futballban évek óta meghatározva.
Kiemelném ezért Pető Milánt, egyrészt jól játszott, másrészt a Ferencváros ellen ugye szerzett 2 gólt, most is ő lőtt az első találatot Athénban. Az édesapja is tudjuk ugye, hogy válogatott labdarúgó volt, te milyen jövőt jósolsz neki? Mondjuk egy ilyen teljesítménnyel valaki eladja magát külföldön, akár Görögországban?
Igen, én úgy gondolom, hogy ha így folytatja, akkor minden esélye megvan ahhoz, hogy tényleg külföldön folytassa. Én láttam egyébként a hétvégi mérkőzését is a Ferencvároson, ott is nagyszerű teljesítmény nyújtott, és tényleg nagyszerű gólt szerzett. Úgyhogy tényleg nagyon jó látni ilyen fiatal játékosokat, és tényleg nagyon szurkolok annak, hogy tényleg továbbra is ilyen nagyszerű játékkal tudjon előrukkolni, és tényleg valóra tudja váltani majd az álmait, és akár majd a magyar válogatottban, vagy akár külföldön tudja majd bontogatni a szárnyait.
Neki kellett ez az út, hogy ugye volt Fehérváron, volt, amikor ott az MB3-ban játszott, aztán Paksra elkerült, onnan kölcsönadták Diósgyőrben, most visszatért. Vannak ilyen kacskaringós utak?
Vannak ilyen kacskaringós utak, és én úgy gondolom, hogy azért ez legtöbb esetben jót tesz a fiatal játékosoknak, hogyha tud játszani felnőtt futballban, akár mondjuk alacsonyabb osztályban is. Tapasztalatot szereznek, megerősödnek, és én úgy gondolom, hogy utána sokkal nagyobb önbizalommal és sokkal nagyobb tapasztalattal tudnak majd mondjuk helytállni az NB1-ben. Ezt láthatjuk rajta is, egy fiatal játékosról beszélünk, akinek azért már a felnőtt futballban több évnyi tapasztalata van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az ilyen kacskaringos út az legtöbb esetben az ő malmukra hajthatja a vizet.
Említsünk meg még egy gárdát, ugye magyar kötődésű csapatként, és hát hozzád is közel áll a DAC gárdája, amely a konferencialigában hazai pályán 1-0-ra nyert, majd idegenben 3-0-ra verte meg a bosnyák Velezmostárt, és hát milyen érdekes az élet, pont a Twentével fog játszani. Milyen esélye van szerinted a Dunaszeherde a helyi gárdának?
Hát az esély az mindig megvan, nyilván láthattuk, hogy azért nem lesz egy sértagalóbb, annyiból szerencsések, hogy most test közelből meg közelről láthatták, hogy milyen erőt képvisel a Twente. Nyilván egy jó csapatról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy a DAS-nak is megvan minden esélye, ugyanúgy, mint hogy a Ferencvárosnak is megvolt ahhoz, hogy legyőzzék, vagy tovább is vannak a Twentén. Én úgy gondolom, hogy azért a Dunaszerdának nehezebb feladat lesz a Twente, mint mondjuk a Fradinak volt.
Te milyen tanácsot adnál a dunaszerdeieknek, hogy milyen taktikával játszanak, látva így a Twentét személyesen is tegnap?
Hú, hát ezt nehéz így megmondani. Nyilván az a legfontosabb, hogy ezt láthattuk tegnap is, hogy a Ferencváros nagyon szervezetten játszott, és tényleg az átmenetekből nagyon veszélyes volt. Nyilván ez azért is volt, mert volt kiállítás. Hogyha az első mérkőzést nézzük, a Ferencvárosnak az első mérkőzését, akkor ott is láthattuk, hogy a Ferencvárosnak nem volt sok helyzete, de ami volt helyzete, azt úgy értékesítette is. Tehát én úgy gondolom, hogy a Dunaszerde is, hogyha helyzetbe kerül és jó százalékban tudja kihasználni a helyzeteit, akkor tényleg egy nagyon jó mérkőzést, és akkor tényleg minden esélye megvan ahhoz, hogy mondjuk tovább jusson a Twentén.
Ugye már sok helyen elkezdődött, nem csak az NB1, NB2, NB3 kezdődnek a megyei bajnokságok. Hát volt a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban egy csatár, aki ontotta a gólokat, jelesülte. Fogod még a következő szezonban is?
Igen, hát nagyon nehéz lerakni a lantot, és tényleg imádok futballozni, és szeretem ezt a játékot, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy amíg az egészségem engedi, és tényleg megvan az éjség, meg a szeretet a labdarúgás iránt, addig szeretnék játszani, úgyhogy a következő szezonban is ott leszek a pályán biztosan, és bízom benne, hogy ha ott leszek a pályán, akkor azért gólokat is sikerül majd szereznem.
Köszönöm szépen, Priskin Tamást, korábbi válogatott labdarúgót hallottuk, tehát elemeztük egy kicsit, hogy tegnap továbbjutott ugye a Ferencváros együttes, a Győr csapata, a Debrecen, és nem sikerült a továbbjutás a Paks gárdájának. Hamarosan folytatjuk majd a hazafutást, egy zenét követően jönnek a hírek, azután pedig majd a második fél órában Dombi Tiborral, a Debrecen pályaedzőjével beszélgetünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
You. I know it doesn't satisfy you like I do. me lose my mind. Look at her, oh. If you want me, take me home and let me use you. Chasing you around. I want to get much closer. You need to tell me how, baby, how, how.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton a 200. bajnoki meccsét játssza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott. Egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár elődöntőjébe jutott az evezősök Varézében zajló Európa bajnokságán, miután mai előfutamában a harmadik helyen zárt. A női egypárban Gadányi Zoltána viszont negyedik lett futamában, így nem sikerült elődöntőbe jutnia. Tamás Bence az EB harmadik magyar indulójának előfutamát pedig ezekben a percekben rendezik férfi könnyű súlyú egypárban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitútfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Boros-Jenő, Leányfalú, Sajmár, Pilis-Pörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás. Úgy fogalmazott, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A miniszterelnök közölte, a paksi atomerőmű blokkeit csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszinte leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Újabb településekre térhettek vissza az erdőtűz miatt kitelepített délnyugat Franciaországban. Összesen 220 ezer embernek kellett elhagyni otthonát, de korábban 84 ezer ember már hazatérhetett. Bordótól délre újra megindulhatott a vasúti közlekedés. A 42 ezer hektárt elpusztító óriás tűz egy erdős rész közepén még mindig aktív. Itthon a hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. Csongrád-Csanád vármegyei Balásta és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberény külterületén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a tüzet. Pilis-Szentlászló külterületén 15 hektáron égett az erdő, de ott is megfékezték a lángokat. Közlekedés. Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Az M1-es autópálya csomópontjától Martonvásárig szakaszosan torlódik a forgalom. Már a 7-es főúton is sokan haladnak, így aki teheti, válassza az M6-os autópályát Ráckeresztúrig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Észak általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Belencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
You lonely up there. Break down the walls to connect, inspire. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 40 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk. Priskin Tamással beszélgettünk az előző fél órában a magyar kupacsapatokról. Most pedig itt van velünk Dombi Tibor, a debreceni futball élő legendája, aki ugye a Debrecen csapatával dolgozik, és hát sikerült a továbbjutás a Debrecen gárdájának. Gratulálok, Tibi!
Szia Balázs! Köszönjük szépen! Hát a továbbjutáson kívül nem sok minden volt a mérkőzésben, de ez volt a lényeg, hogy tovább mentünk.
Igen, sokan féltették a csapatotokat attól, hogy egy 1-0-ás siker nagyon soványka lesz, és hát már azon a meccsen is azért voltak a Jerevánnak is lehetőségei. Most aztán igazán sok helyzetet a Debrecentől tényleg nem is tudtunk feljegyezni. Így láttad a padról is?
Valóban így volt, sőt, meg is szerezhették van a vezetést a másik félidőben többször is, vagy ők hibáztak, vagy a kapusunk védett nagyon jól. Aztán utána nyilván ilyenkor szokott lenne kontrából, meg nekünk volt még vagy 2-3 olyan helyzetünk, amivel lezárhattuk volna az egész sorozatot, de jó volt az így, mert meg is kiúztuk 0-0-ra, és így tovább jutottunk. Valóban úgy volt, hogy az első mérkőzésen is voltak a Jerevánnak helyzetei, de akkor szerintem az 1-0-ás siker az reális volt. És így, hogy a végén voltak helyzeteink, szerintem a második mérkőzés eredménye is reális, tehát az döntetlen szerintem úgy rászolgáltunk a végén azzal a 2-3 litterünkkel.
Ez volt a meccs terv is, hogy ilyen 0-0 körüli eredmény, és ha tudtok, rúgtok egy gólt, de lehetőleg ne kapjatok?
Nem. Ez az volt a meccs terv, amit ilyenkor minden edző szokott mondani, meg mindenki, hogy ne úgy kezdjük a mérkőzést, hogy vezetünk 1-0-ra, támadnunk kell, és muszáj gólt rúgni, mert ha nem rúgunk gólt, akkor nem fogunk tovább jutni. Na most ebből nem lett semmi, mert nem rúgtunk gólt, de tovább jutottunk, és valóban a mérkőzésen inkább arra ügyeltünk mindig, hogy ne kapjunk gólt, és abból esetleg helyzeteket sikerüljön valahogy helyzetet vagy gólt sikerüljön szerezni, de ez nem sikerült, de amúgy így, tehát teljesen elégedettek voltunk. Tehát van egy mester, aztán a végeredmény is az a lényeg.
Kicsit azért is féltették a szurkolók, meg a szimpatizánsok a Debrecent, mert hogy a hétvégén a Puskás ellen hát nem nyújtottatok egy acélos teljesítményt.
Így van, nem csak, hogy nem játszottunk, hanem simán ki is kaptunk 2-0-ra, és valóban van mi dolgozni. Azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan eltávoztak nyáron, és hát nyilván a vezetőség próbálta pótolni ezeket a játékosokat, de azért két válogatott játékos nem olyan egyszerű pótolni, magyar válogatott játékos, akik ráadásul nálunk lettek válogatottak, úgyhogy plusz még elmentek, vagy öten azt hiszem, akik kezdő csapatban is nagyon sokszor voltak, úgyhogy ezeket a játékosokat nem egyszerű pótolni. Hát gondolom a vezetők is azon vannak még, vagy még lehet, hogy várható két játékos, meg hát a többi az edzőkön múlik, meg a játékos, hogy ebből a kezdőből mit tudunk kihozni. Hát eljük, lesznek olyan sikerek, mint a tavalyi évben, mert az előző évben meg átértük a minden rossz dolgát a futballnak. Nagyon szerencsétlenek voltunk, minden helyzetből rosszul jöttünk ki, aztán éppen az utolsó mérkőzésen jön a bennmaradás, de hát nyilván erre nem is akarunk gondolni, csak mikor így rosszul kezd a csapat, akkor azért, akik már rutinosabbak, hogy már régen nagy csapatnál vannak, azoknak megfordul a fejükből, hogy a névet még akarunk.
Ugye itt a kollégák közül is többen mondták az elmúlt idén során, hogy a Debrecen tulajdonképpen egy kicsit felül teljesített, talán nem volt várható tőle ez a jó szereplés a bajnokságban. Te is így gondolod?
Igen. Hát inkább az őszre gondolok. Az őszre volt, ami... Tehát most nagyon sokat beszéltünk az előző szezonról, amikor éppen az utolsó meccsen is körülben a bemaradást bebiztosítunk, és akkor tényleg nem jött össze semmi. És a következő évben viszont abból nagyon sokat visszakaptunk. Nagyon sok olyan szituációból jöttünk ki, ami előző évben nem úgy sikerült, és hát ne felejtsük el, hogy volt egy Valgárink, aki szintén a lehetetlen labdákat is megfogta, úgyhogy nagyon jó volt a kapuban ő, úgyhogy nagyon sok pontot hozott nekünk, és tényleg nagyon jó is játszottunk össze. Aztán az a tavaszi szezon már nem volt olyan sikeres, de valóban nyilván örültünk, meg boldog volt a csapat, de azért helyén kezeltük mi ezt a sikert, úgyhogy remélem, hogy azért nem csak a szerencse volt az a tavalyi év, hanem azért tényleg voltak nagyon jó mérkőzéseink is, és remélem, hogy az idén is összeszedjük magunkat.
Ha azt nézzük, hogy a Puskás ellen azért eléggé szétzilálták a védelmeteket, mert ott azért több gólt is szerezhetett volna az első fél időben a Puskás Akadémia, most viszont nagyon masszívak voltatok. Mitől ez a nagy változás?
Nyilván a játékosok sem ugyanazok voltak, hisz nekünk most valahol, meg szerintem minden magyar csapatnak, akik nem vagyunk hozzászokva ez a szerda-szombathoz, az egyik meccsre jobban kell valahogy koncentrálni, hát nyilván ez a nemzetközi mérkőzés, és akkor, hogyha lehetne úgy nevezni, hogy kezdő 11, az abból nagyon sokan hiányoztak a Puskás ellen, és nagyon nehéz ezt egyébként úgy összerakni, hogy jó legyen, mert vagy beragadt, hogyha nincs két egyforma csapatod, mondjuk, mint a Ferencvárosnak évek óta, hogy szinte mindegy volt, hogy két állítanak ki, két 11-et is ki tudott állítani egymás utáni napon, akár a Ferencváros, és akkor is jók voltak. Úgyhogy nekünk nincs ilyen keretünk, mert szerintem más magyar csapatoknak sem, de hogyha tényleg a nemzetközi kupára akarunk koncentrálni, akkor viszont az van, hogy a hazai mérkőzéseken vagy nem vagyunk meg hozzászokva, és akkor mit tudom, két-három mérkőzés egy héten is játszani kell, vannak olyan játékosok, vagy olyanok fognak játszani, akik mit tudom én, előtte nem sokat játszottak, tehát ezt be kell vállalni, hogy valamelyikre föl kell, föláldozni, de valamelyiket fontosabbnak kell tartani, és szerintem azért minden magyar csapat azon van, hogy a nemzetközi kupában a legjobb összeállításra küldje fel a csapatát.
Én azért emlékszem rá, hogy amikor te is játszottál, azért voltak kalandos útjai a Debrecennek olyan országokban, olyan pályákon, olyan helyeken, ahol hát nem mindennapi körülmények várták Jerevánban. Volt ezzel probléma?
Ez szerintem most már egyre kevesebb hely mutatja el magáról, hogy ilyen nem európai körülmények vannak. Teljesen rendben volt. A Nemzeti Stadionban játszottunk, normál szállodában voltunk, nagyon jó volt a pálya is, úgyhogy szerintem kultúrát volt minden. Úgyhogy erre most már szerintem nemzetközi kupán nem nagyon lehet ráfogni, hogy mondjuk nem olyanok voltak a körülmények, teljesen rendben volt. Úgyhogy
akkor nem volt olyan, mint amikor még te is játszottál, hogy például Fehér Oroszországban az egér szaladgáltott a folyoson?
Ja, hát nagyon sok ilyen sztorit sokat előjön, nyilván a mostani játékosoknak ezekben nem mesélek, mert olyan, mint amikor a nagyapáink meséltek a régi időkről, aztán egyik fölünkön be, másikon ki. Nyilván gyerekfejjel, ezt nem úgy hallgatta az ember, de mikor összejön ez a korosztály, akkor nyilván előjönnek ezek a régi dolgok, hogy mik voltak a régi időkben, hogy azért tényleg minden szépségével és csúnyoságával azért még mi tudunk rajta most is nevetni, hogy milyen körülmények, nem csak egyébként akár még kelet-európai országban, még nálunk is.
Ugye említetted, hogy sok változás van nálatok a játékos keretben, de nem csak ott, hanem a kispadon is. Az állandóságot te jelented, úgyhogy van rálátásod. Nagyon mást kell játszani most a csapatnak, mint tavaly?
Igen, hát tavaly inkább a játékosokra bízták egyébként magát a játékot. Navarro nem akart nagyon különösebben beleszólni, hogy mind megszerkeszteni minden métert, hogy ki merre fusson. Ez egyébként nekem is új dolog volt, meg a játékosoknak is, de mint a példa mutattam, jó volt, hisz mindig az eredmény mondja meg, hogy milyenek azok az edzések, vagy milyen azok az edzők, úgyhogy az eredmény az jó volt. Valóban az ilyen rövid passzos játék volt, meg teljesen más volt, mint amit most kér a Gert. Ő azt kér a magas pressingben, hisz ami ennek a pont ellentétje, tehát nem azt a játékos futball, hanem azt, hogy letámadjuk az ellenfelet már a saját 16-osán belül, ehhez viszont nagyon sok erő kell, és hát még most itt is kijönnek egyébként olyan dolgok, hogy nagyon sok edzőmeccsen is, meg nagyon sok meccsen is mindig 5-6 ember is görcsön, mert azért tényleg az edzések is mások, sokkal intenzívebbek. Sajnos a sérülések is lejöttek, és izomhúzódások mindig előjönnek. Most például a Hoffmann sérült meg mérkőzés előttként Görményországból, aki kezdő lett volna most. Úgyhogy vannak ilyen hátrázató körülmények, de ez fölösleges is mondani, mert csak ilyen magyarázkodás, de valóban teljesen más, és itt látszik, és egyébként a játékosok izomzatán is, hogy nem ehhez voltak hozzászokva, de hát ehhez kell alkalmazkodni, és mindenhez lehet egyébként alkalmazkodni.
Mondtad, hogy még várható, hogy lesz igazolás, a legfrissebb hír talán az, hogy Dénes Vilmos érkezik hozzátok, meg tudod ezt erősíteni?
Hát, hogyha még nem biztos, akkor inkább nem erősítenem, de én is hallottam, hogy jön hozzánk. Úgyhogy én örülök minden játékosnak, sőt minden jó játékos, inkább úgy mondanám. Úgyhogy ő meg az, úgyhogy én szeretettel minden jó játékos öröm, úgyhogy bízom benne, hogy hozzánk fog érkezni.
Ugye, amikor még te is játszottál, rengeteg volt a debreceni játékos, vagy az ott nevelődött játékos, vagy a környékbeli. Hát most egyre többen, itt most már nem is Dzsudzsák Balázsról beszélnek, mint szintén élő legendáról, hanem Cibla Flóriánról, aki ugye gólt rúgott a Jereván ellen az első mérkőzésen. Te is látod benne a potenciált, hogy mondjuk a ti nyomdokkaitokba lépjen?
Hát abszolút, én minden fiatalban látom, tök jó egyébként, hogy itt behozták, most már én is azt mondom, hogy nagyon jó volt ez a magyar szabály, mert most már muszáj volt több türelmet adni a gyerekeknek, mert tényleg az volt, hogy 2-3 mérkőzés után, ahogy bekerültek, ha nem mutattak olyan teljesítményt, akkor kikerültek a csapatból, és most muszáj, hogy több türelmet adjon, nem csak a Davis, mindenki, és ez tök jó volt a fiataloknak, és én ezt csak üdvözölni tudom, ezt a próbálkozást, hogy a helyi játékosok bekerüljenek így a mi csapatunkba is, úgyhogy szerintem a közönség is jobban örül annak, hogyha helyiek vannak, azokat egy picit jobban lehet mindig szeretni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez jó úton leszünk ezen, és mi is ezt fogjuk csinálni, és az lenne az igazi egyszer, hogy a tényleg 11 debreceni játékos játszom a csapatot, én bízom benne, hisz ha nem is 11, de volt már olyan, hogy 9-10 saját nevelés játékos volt a csapatunkban.
Vannak még ott a második vonalban, van, hogy akár a keretben ilyen fiatalok?
Még a Floritól fiatalabb is van, a Cibla Floritól fiatalabb is. A Patai is most játszott nemzetközi meccset, mert szerintem azt mondom, ez volt az első mérkőzés, vagy a második, sőt a Sajn Balázs is játszott, úgyhogy fiatalok vannak, jó fiatalok is, tényleg az van, hogy türelemmel kell lenni velük, mert tényleg van, mikor nagyon jól játszanak, és utána egy-két meccsen pedig egy kicsit hullámzó teljesítményük, és ilyenkor azért könnyű kikerülni, de szerencsére azért, ha más, nem a magyar szabály miatt ott maradnak, és akkor utána jön újra ezek a jó teljesítmények, és hát szerintem Bárány Dodónál, vagy mondjuk a Szűcs Tominál is ez volt, hogy voltak nekik is olyan mérkőzések, amikor nem voltak a legjobbak, de játszottak mindig, és ezután már oda jutottak, hogy nem csak a csapat legjobbé lettek, hanem válogatott játékosok is lettek, és hát azóta már elmentek jobb bajnokságba is, mint a magyar, úgyhogy ez lenne célja, szerintem ez minden csapatnak, meg nem csak a magyar csapatoknak is, minden olyan országnak, ahol nem a csúcsfutball van.
Ha már a csúcsot említetted, itt a kollégákkal arról beszélgettünk, hogy egyenlőre még nincs meg az az igazi csúcsemberetek, mint Bárány Donát volt, most nagyon fölértékelődött a mi szemünkben is az ő szerepköre, mert ott még talán vannak hiányosságaitok, nem tudom, te hogy látod.
Igen, hát a Bádoni jött hozzánk a Franciaországba, hát ő neki sokni kell lesz. Nem csak a magyar légköt, hanem az NB1-et is nagyon jó játékos, de akkor is csak harmadosztályból érkezett, úgyhogy az egy kicsit...
Volt már egy ilyen játékos Debrecenben.
Igen, így volt. Ő is francia volt, igen. És
Koulibaly.
Igen, Koulibaly, aki szerintem minden Debrecennek jó emléke van. Úgyhogy hát reméljük, hogy hasonló lesz az ő teljesítménye is. Úgyhogy majd látjuk, hogy mi lesz, plusz a Szentély Ákos is, ő is előre tolcsatárként érkezett ide, úgyhogy a potencia megvan aztán, hogy milyen lesz Bárány Dodó spótolni, az azért nem egyszerű dolog, hiszen nem csak azzal tűnik, hogy gólogat rúgott, meg öltött, hanem tényleg a hozzáállásáról, azért ő mikor ugye elindult, akkor a csapat utána ment, mondjuk egy ilyen letámadásnál, vagy az ő szép játék azért nem csak a szurkolókat, hanem a többi játékos kis magával ragadt.
Azt is tudjuk már, hogy a következő körben, a harmadik selejtező körben Kopenhága Köbenhavn gárdájával fogtok megmérkőzni, és hazai pályán kezdtek. Nehezebb falat lesz?
Hát sokkal. Tehát tök mindegy lett volna, hogy az ukránokat kapjuk, vagy a dánokat, teljesen más szint, mint az örmény, és hát nem lesz igazam, de más szint egyébként, mint mi is vagyunk sajnos. Úgyhogy én bízom benne azért, hogy volt már csomószor, amikor meglepetést tudtunk okozni jobb csapat ellen, úgyhogy abba bízom, de ha a realitást nézzük, akkor egyértelműen dán csapat a favorit kettőnk közül.
Nem sok időtök marad a pihenésre, jön a bajnoki mérkőzés is, említetted ugye, hogy nem vagytok ehhez hozzászokva, akkor most egy kicsit föl kell áldozni egyenlőre a bajnokságot a nemzetközi szereplés oltárán?
Hát azért teljesen nem szabad, mert ha beragadt a csapat, azt sem jó, mert mondom, átéltük már egy pár éve, akkor beragadtunk, úgyhogy az sem szabad. Nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni, hogy tényleg ne csak azok játszanak, akik kevesebb lehetőséget kaptak előtte, mert akkor nem lesz vezér köztük. Tehát, hogy ha meg olyan játékos játszol, aki folyamatosan játszik, és mit tudom, már benne van 290, egy hét alatt 290 perc a lábában, és úgy várjuk tőle a csodát, akkor az megint el fog maradni, úgyhogy nagyon nehéz így sakkozni a játékosokkal, plusz azért vannak sérülések is ilyenkor, úgyhogy ez majd csak holnap fog kiderülni, hogy fogunk elvenni egyetlen a keret, és hát most jöttünk haza hajnalba értünk haza, és holnap meg már megyünk Újpestre. Úgyhogy idő nincs, de egyébként meg hozzá lehetne ehhez szokni, tehát mindig azt szoktam, hogy mire tényleg hozzászokik az ember, meg mondja, hogy milyen jó ez a szerda-szombat ritmus, nincs edzés, csak mindig meccseket játszunk, addig a másványos megint csak hétvégi bajnokig maradnak, de az lenne az igazi helyzet, ez már megszokás lenne.
Ugye említetted te is, hogy Újpesttel fogtok mégpedig Újpesten játszani, hát az Újpest kikapott Nyíregyházán, ti kikaptatok a Puskástól, úgyhogy égetően szüksége van mind a két csapatnak a pontokra. Idegenben most itt tudtatok egy 0-0-t játszani, az Újpestet, ha összehasonlítjuk a Jerevánnal, mi a különbség?
Hát fogalmam nincs egyébként, nem tudom, mert tényleg az Újpest is nagyon tudom hova tenni, sőt még saját magunkat sem tudom magunkat hova tenni, pontosan, hogy hol járunk. Úgyhogy nem lesz egyszerű. Hát igen, az Újpestnél már nem csak egy év, hanem már egy évek óta mindig többet várnak tőlük, úgyhogy nem lesz egyszerű, mert biztos, hogy lesznek tüzelve a mérkőzésre, hisz az első mérkőzésen kikaptak itt Nyíregyházán, úgyhogy az biztos, hogy föl lesznek tüzelve, és hát remélem, hogy azért bennünk is marad még annyi, ugye erre már egy túlra után, hogy azért oda tudjuk magunkat tenni, mert nem lesz egyszerű, és ahogy mondtad, tényleg szükségem van mind a két csapatnak a három pontról, úgyhogy nagyon fontos lesz nekünk is, és sajnos mondjuk Újpesten nem mindig szoktunk nyerni, de azért voltak már olyanok, amikor jó eredményeket értek, és én ebben bízom, most ez lesz.
Tibi, van már olyan a csapatból, aki le tud téged futni?
Attól függ, milyen a tempó, vagy milyen az a távolság.
Rövid azért távol.
Rövid távon már sajnos van, de hosszú távon még jó vagyok.
Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a csapatnak, tehát majd a Köbenhávon ellen a jövő héten, és most a hétvégén pedig az Újpest ellen lép pályára. Debrecen Dombi Tibort hallottuk, korábbi válogatott labdarúgót, a Debrecen jelenlegi pályaedzőjét. Köszönjük szépen, Tibi.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a műsort, mégpedig a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. The best man paid in advance, then she started to dance. I happened to be there that day, the scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music, well that's more than fantastic. I'm a lover, the dancer, she might love the drama, or I'm just high. I can't stop dancing because I wanna go. I'm a lover, the dancer, it's one more night. Dancing fever slowly opened the door, and it's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking, my ride is here and waiting. She looked at me like he's all mine, no one's leaving, it's your time. I'm a lover, the dancer, she might love the job or I'm just high. I can't stop dancing because I'm one more night, hung out to dry.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Nemzeti Sportkör mai vendégei Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztőhelyettese, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Virányi Zsolt, megbízott főszerkesztő a Sportrádió részéről. Hát mi mással kezdenénk, mint a tegnapi foci mérkőzésekkel. Sokaknak sikerült, van akinek nem, de hát kezdjük a Fradival, mert mégiscsak a legrangosabb kupában a Ferencváros szerepelt. 2-1-re győzött ugye a Twente otthonában, aztán mindenki elvárta a Fraditól, hogy tovább jusson. Hát a forgatókönyvet azt nem feltétlenül így képzeltük el. Virányi Zsolt ugye ott is volt a helyszínen közvetíteni. De hát az lényeg az, hogy sikerült a továbbjutás. Ti hogy láttátok ezt a meccset?
Te Zsolt érdekében mond, vagy gondolom, hogy azért valami kis feszültséget akart, ugye, hogy a vége felé legalább.
Én bemondtam, nem tudom, hogy 2-0-nál, vagy hol mondtam, mert ugye közvetítette a Balázs a Paks Panathinaikos meccsről, ugye szintén, és akkor eszembe jutott a 2 évvel ezelőtti Ferencváros és a Puskás Akadémia meccse, és az párhuzamosan a 11-esekig eljutott a két meccs, és egymásnak Németh Kornélnal adogatták az utat, és akkor valahogy így beugrott, hogy hát akár ez is megtörténhet, de a Fradinál nem gondoltam, főleg amikor 1-0 volt, és még nem volt emberhátrány, de az emberhátrány után egyre jobban, és amikor 2-2 lett, akkor meg a 86. percben mondom, atyaig, mit mondtam én, nem tudom én, másfél órával vagy egy órával ezelőtt a végén, sajnos akkor már 2-2 volt, igen. Mert akkor lett volna nagyon érdekes, ha marad ugye hosszabbítás áll a Paks is, de akkor már 2-2 volt sajnos.
Igen.
2-2-2, hát egyiktől egyik ugye berezeltünk, a másiktól félt, illetve nem
örültünk. Az egyik 2-2 jó volt, a másik nem.
Nem.
Én váltogattam a tévé előtt, néztem, és sikerült gyakorlatilag az összes gólról lemaradni, nem tudom, hogy csináltam. Tehát mindig akkor kapcsoltam át, amikor utána 2 perc múlva lett, és mire visszakapcsoltam, addigra már mondták, hogy már nagyon jó, úgyhogy de így legalább a Nemzeti Sport leírását elolvastam, és aztán megkerestem az ismétlést, videót, stb. De, hogy mondjam, szerintem ez egy igazi kupamecs, hogy szokták mondani, tehát volt itt minden, mint a Bucsúban. Én nekem tetszett a Fradi, tehát főképpen 35 percig különösen tetszett, mondjuk Borbély Balázs edzőnek is, tehát meg mindenki másnak szerintem, aki nézte a meccset, és aztán is ugye azért egy órát ember hátrányba játszani egy holland élcsapat ellen azért nem erre vágyik az ember, amikor megkérdezik, hogy mit szeretne.
Főleg, hogy hozzák be a Húri Horgos holland
csatárba,
és kapsz 2 fejes gólt.
Valamit próbálnak, és hogyha vannak Húri Horgos emberek, akkor Húri Horgos embereket fognak hozni. Szóval nagyon kemény volt. Én nagyon reméltem, hogy kihúzza a Fradi, és azért voltak meccslabdája a Fradinak, még előtte is emlékezetek, viszont nagy helyzetek, Zakaria Szenő is, meg több is, Josephnak is volt még. Szóval majdnem azt mondtam, hogy lezárta volna, de ha nem is nem mondom, hogy lezárta volna, de az biztos, hogy nem kellett volna izgulnunk az utolsó pár percben, se Zsoltnak, se mindenki másnak, de talán így volt szép, tehát így volt igazán felemelő, katartikus, és ha néztétek utána a reakciókat akár a játékosoknak, akár az edzőnek, azért Borbély Balázs nem az a eszeveszett indulatos vaddisznó, és ehhez képest, ahogy ő reagált a végén, meg az a mosoly, amit a nézőtér felé küldött, az azért mindent elmondott. Férfi munka volt, azt hiszem, mondhatjuk ezt. Én nagyon örülök, hogy a Fradi ezt így megcsinálta. Nekem utána is, amikor véghozt, ott nem akart kezet fogni, meg ott vitatkozott meg. Szóval,
de tegnap beszéltünk róla, ugye itt a sportkörben, igen, hogy ő nem egy szimpatikus, igen, miatt volt, hát az a bizonyos válogatott 11-es gólya.
Hozta magát ebből a szempontból, pedig nem is messzivel kellett összeszólalkoznia, hanem csak a idézőjelben.
Na de ez fájt neki egyébként. Én nem szeretnék beleállni így egyből kezdésnek a holland futballba, de nekem egy ilyen tehát amennyire kedvelem...
Pedig jó lesz a hangulat akkor.
De nem, ja, mert te holland fan vagy?
Nem, de hát majd akkor hirtelen nem, az lesz.
Az ördög ügyvédje, jó, oké. Nem csak, hogy
a... Én sem szeretem őket, de nem lesz könnyű megjátszani.
Kicsit magasabb rendűnek érzik magukat.
Meg szörnyű rossz vesztők. Nem mondom, hogy mások nem azok, de... Ezt egy picit elfogultam mondom. 10-es
foci BB döntő, ugye? Például Spanyolország, hát, Hollandia. Mennyire unszimpatikus volt a holland.
Ha egy picit a saját szemszögemből, mondjuk úgy, vagy portugál szemszögből nézem, ahol viszonylag sok időt töltöttem el, az egy örök rivalizálás a holland és a portugál futball között, mert nagyjából egy szinten vannak, és akkor egymás ellen azért elképesztő durva, meg kemény meccseket vívnak, és én még olyan holland-portugál párharcot sose láttam, ahol a hollandok emelt fővel tudtak volna veszíteni, és ez az összes többire igaz, és halmozottan igaz akkor, hogyha az ő szemében egy teoretikusan sokkal gyengébb ellenféllel szemben sikerül elbukni. És azért itt akárhogy is nézzük, a két meccs összképe alapján a Twentének ebbe az utolsó bő 10 percben volt egy fikarsznyi esélye, hogy visszahozza a párharcot, nem az, hogy megnyerje, hanem hogy ne essen ki. Azért ez tehát 180 percnyi párharcból 170 szenvedés után nem mondom, hogy óhatatlan az ilyen megnyilvánulás, de azt kell, hogy mondjam, és megint csak a saját perspektívámból beszélek, tehát nem szeretnék általánosítani, nem lep meg, hogy így reagálnak a holland játékosok, vagy igen, illetve egy némelyik.
Ugye kézilabdában szokták mondani, hogy el kell dönteni, hogy most akkor ütök vagy sírok, de egyszerre ne sírjak és üssek, hát igen, itt az üthelyet berakjuk a rúgot. Tehát itt nem volt durvább ez a holland csapat, mint bárki más, de sírni nagyon sírtak, minden egyes alkalommal szinte személyes sértésnek vették, hogyha egyébként egy taktikai szabálytalanság, vagy bármi más történik, vagy a védők odaállnak egy kicsit ezért, de ők minden lelki csipke nélkül
csinálták. Miközben a ukrán játékvezető nagyon nem adott nekik sárgalapot, tehát nagyon-nagyon
most azért ebbe a szempontból
hálásak lehetnek, ha ez fordítva történik valószínűleg.
Elképzelhető, csak azt akarom mondani, hogy ez szerintem vagy nekem kevésbé szimpatikus mentalitás, hogy keményen odavágok, mindegyes alkalom, amikor kell, amikor nem kell, akkor is, de amikor hozzám érnek kis ujjal, vagy kis lábújjal, akkor meg fetrengek.
Hát nem szóval az elekinyök ödgyel, hanem aki állja, szokták mondani.
De ez amit pedzegetett Balázs is, tehát ez a mentalitás, és ő más példákat is hozott, és ez nekem ez nem tetszik, és itt is látszott, hogy a vége lett a meccsnek, ott az edző is, meg mindenki tehát ott játszották az eszüket, pedig a két meccs alapján valóban 10 perc kivételével gyakorlatilag az történt, függetlenül attól, hogy mondjuk a kiné volt többet labda, ilyesmi, de a mai fociban már, hogy kiné van a labda, az majd hogy nem mindegy. Tehát magyarul a Fradi megérdemelte a párharc képe alapján, hogy tovább jutott, és egy nagyon komoly ellenfelet vert meg, és szerintem ez egy nagy szakmai siker, amit csak tetéz az, hogy egy nagyképű holland csapatot sikerült kipeckölni.
Két dolgot hozzáfűzhetek még? Az egyik, hogy a Twente, és megint csak arra, hogy reagálnak a játékosok, nagyon fájdalmas, nem mondom még, hogy szabad esésben, de egyfajta negatív spirálban van, mert a tavalyi holland idényben az utolsó pillanatig egy túlnyert idényben voltak, és az utolsó fordulóban bukták el a BL indulást. Na most onnantól...
Az Eindhoven-nel szemben.
És akkor nem, a Nijmegen ellen. Tehát hogy még csak az se, hogy egy komoly ellenfél szemben.
De talán az Eindhoven-nel csatáztak.
Nem, az Eindhoven az torony magasan nyerte a bajnokságot. De hogy az volt, hogy ott egy ilyen...
volt a BL-selejtező.
Nem, csak az, hogy Hollandiában ugye a három nagyból, hogyha az egyik kihullik, akkor kap a többi bármilyen lehetőséget olyasmire, ami értékes számára. Na most az Ajax szörnyű idényt produkált. A Eindhoven utolérhetetlen volt, a Feyenoord azért még bőven hozta azt, amit hoznia kell, és akkor ott van a Nijmegen, meg a Twente, azért a harmadik BL selejtezős helyért, amit egyébként megjegyzem, az utolsó volt nekik, mert ebben a mögöttünk hagyott idényben bukták el a koeficienst a portugálokkal szemben. Na most, ha kifut egy ilyen idény, de az utolsó pillanatban elbukják, majd tovább mennek, és nem sikerül a nyár után az első kapaszkodót megfogni, hát óhatatlan, hogy akkor megy a nyígás. Tehát ezt ennek a farvizére szerettem volna rátenni. A másik meg az, amit mondtál, Zsiga, és ezzel végtelenül egyet tudok érteni, és szerintem lelkiállapottat tekintve egy nagyon fontos helyzet, hogy a Fradi, amelyik viszont elbukta itthon a szinte kötelező bajnoki címét, és elindult egyfajta széthullás, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy széthullás Fradi szinten, most mégiscsak meg tudta azt mutatni, hogy jó, emberek, de azért ez a csapat még mindig bőven-bőven versenyképes tud lenni, mert akármilyen deklinációban lévő Twentével találkozik, bár itt pont a múlt héten talán még beszéltük, vagy két héten ezelőtt, hogy 50-50-et mondta a továbbítás érzése, én meg 55-45-öt adtam a Twentének, de hogy egy ilyen kiélezett komoly párharcból végül 170 percnyi jó Fradit, vagy erősebb Fradit látni, azért az egy önbizalom növelő tényező.
Én csak egy mondatot mondanék, ugye mondtad, széthullást mondtál, szerintem nem biztos, hogy annyira szerencsés. Én azt látom, én úgy fogalmazni, hogy egy derékszi meghúzás, de nem úgy, hogy
ne kapjunk
levegőt, hanem úgy, hogy volt a politikai változások, volt szakmai változás, jött egy új edző, nem a BL selejtezőben indulunk, nincs esélyünk értelemszerűen feljutni a BL alapszakaszba. Tehát magyarul ott meg kellett húzni a nadrágszíjat. De ugye a nadrágszíjat meghúzom, az mit jelent? Azt jelenti, hogy egy kicsit slankabb leszek. És most ez történik, nem az, hogy meghúztam úgy, hogy nem kapok levegőt, hanem az, hogy ezek között, a keretek között, legalábbis a nemzetközi porondon működőképes a Fradi.
Igen.
Működőképes, és egyelőre már két viszonylag komoly csapatot sikerült kipöckölnie az Európa Liga selejtezőjéből. Szerintem ez ennél többet nem tudok. Ja, és veretlen a nemzetközi korongban.
Épp ezt akarom mondani, hogy 4 meccsből 3 győzelem, 1 vereség, az nem mutat rosszul, egy Vojvodina és egy Twente.
Egy döntetlen.
Igen. Tehát, hogy magyarán nem kapott ki, hogy a Zsiga mondja, és azért ezt meg kell becsülni, hogy nem luxemburgi, nem mintha a luxemburgit olyan könnyű lenne oda-vissza megverni, a Győrnél láttuk, de szóval nem lebecsülendő a szerb második és a holland negyedik bajnokság.
Ugyan, és az élet nagy forgatókönyvíró, nem biztos, hogy kell egy csapatba 35 játékos, mert az sem biztos, hogy könnyű megtartani, mindenkit a tűzbe tartani. Most azért nyilván szűkült a keret, de azt is láthatjuk, hogy például ez a csapat teljesen más felfogásban játszott, más tudással játszott, mint amelyik a Paks ellen volt pályán.
Ez nem az a csapat volt. Ez egy másik csapat volt. Kettő ember maradt a kezdőből. Most kíváncsi leszek, hogy a Vasas ellen hányan maradnak?
Igen, mert majd biztos rátérünk ugye itt esetleg a Magyar Focira és vagy a Győrre, amelyiknek pont fordítva matekozott, hogy már a Nyíregyházával játszanak, ha jól emlékszem.
De most a Real Madridot kell megverni.
Csak ki matekozik.
Igen, az erőforrásokat tekintve. Így van, de hogyha Fradira visszatérünk, szerintem az valamilyen szinten az a kettőség megmarad. Hozzáteszem, hogy a Fradit figyeljük a legjobban, de egyébként mindenki így matekozik, tehát közben azért csak lehet, hogy nem volt akkora, vagy nincs akkora mozgástere, hogy olyan sok játékost mozgasson, de ugye hogy más csapat játszik, hiszen mind a fiatal, mind pedig a magyar szabálynak, nyilván nem ez a szabatos neve, de tudjuk, miről beszélek, meg akarnak felelni. Teljesen más csapat volt Pakson, amelyik egyébként az első fél időben vidáman megnyerhette volna az egész meccset, és aki látta, az igazat ad nekem, de nem nyerték meg, ki is kaptak. És Nagy Ádám se véletlenül jött, nyilván átköthetünk, vagy pontosan folytathatjuk a gondolatmenetet, mert egy tapasztalt játékos jön, aki magyar, tehát
kell
magyarul...
Kejt a helyre is, aki állandóan sérült.
Hát egyrészt sérült, másrészt magyar. Tehát magyarul ott tud lenni egy viszonylag fontos poszton. Nyilván már nincsen, ahogy mondjam, a zenitjén a pályafutásának, de úgy gondolja a szakvezetés, és adja Isten, hogy így is legyen, hogy tud segíteni a Fradinak. És mondom még egyszer, fontos, hogy magyar, aki a magyar szabálynak megfelel, tehát a bajnokságban is tud játszani.
Lehet, hogy ilyen nagy butaságot nem követne el, mint Philip Rommens, aki, hát azért legyünk őszinték, egy teljesen fölösleges szituációban követett el egy olyan szabálytalanságot, én csak visszanéztem ezt a szabálytalanságot, nem volt számomra kérdés, hogy ez piros lap.
Hát nagyon szerencsétlen, én nem, hogy van, tehát Nem vitatkozom a piros lapon, de nem éreztem azt, hogy ő eszeveszett sérülést akart okozni, de hát attól még azt látja, hogy hova teszi a lábát, és ahogy az meghajlott, ahogy az tehát látszott. Hála jó Istennek egyébként nem lett különösebb baj az ellenfél, ha jól emlékszem, 6-os számú játékosának.
Az Erukinek az Algériának,
így van.
És igazából ott dőlt el, amikor visszahuppant a fenekére, mert addig azt hihette mindenki, hogy ez nem volt olyan komoly, csak maximum aki ott látta az oldalvonal mellett, mert mi a túloldalról például nem láttuk meg, kamera vagy videó segítségé nélkül nem lehetett ezt megítélni, és akkor gyanús volt, és ezért utána kiment, vagy szóltak ennek a játékvezetőnek, hogy megnézze, és onnantól kezdve biztos voltam benne, hogy itt akkor, amit mi sem láttunk, természetesen szabad szemmel, hogy ebből nagy baj lesz, illetve ebből piros lesz.
Hát igen, ez egy nagy baj, de hál' Istennek annyival nem lett nagyobb baj, mert azért ez egy súlyos sérülés is lehetett volna, de ugye folytatta tovább a Zeruki, tehát
de a meccset azért befolyásoltam, mert ugye ezt már sose tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, ha.
Hát pontosan,
mert így nyögvenyelősen, ahogy a Balázs is mondta, tehát ki szenvedtek egy kettő-kettőt.
A Győr ellen kell csinálni egy kiállítást, mert majd erről úgy is beszélünk, a Győrnek 10 ember ellen egyszerűen nem megy.
okos. Vagy eleve 10 ember ellenállnak ki, azt
mondta, köszönöm szépen. Igen, benne van a dologban. De azt is tudjuk már, hogy a Fradinak sikerült tovább jutni, ugye, és a lengyel Górnik Zsabzsán lesz az ellenfél. Jól hangzó névén, még a régi időkben emlékszem rá, hogy milyen jó csapatuk volt, nem tudom most ti mit tudtok róluk, hogy milyenek. Az azért mindenképpen egy fontos információ, hogy a Fenerbahçével szemben véreztek el a Bajnokok Ligája selejtezőben, ami azért nem bűn, mert a török csapatok jók. Szóval, hogy mi várható továbbjutás? Hazai pálya lesz a meccs szerdán 20 óra 15-kor.
Így van. Hát az első meccs lesz nálunk. Ez is azt jelenti, hogy ők vannak előrébb rangsorolva, ugye? Hát, ha
de nem nagyon verte őket a Fenerbahçe, tehát azt tegyük hozzá, hogy ez
ez
egy szoros párharc
volt. Abszolút így van.
Tehát, mint ahogy szerintem a Ferencváros Zsabzsa is az lesz, tehát majd Lengyelországban fog ez eldőlni.
Hát szerintem így van, és igazából a lengyel bajnokság, én azt mondom, hogy jobb, mint a magyar bajnokság, ott él csapatnak lenni, az azt jelenti, hogy legalább olyan a Górnik, mint a Fradi, úgyhogy én ugyanúgy, ahogy most Zsolt mondta, egy nyílt hasonló párharcokat várok, mint az előzőeket, és nagyon remélem, hogy hasonló lesz a kimenetelés, mert itt nagyon fontos a jó taktika és a tartás, a lelki tartás, és abba a Fradi mind a két párharcba igazán magas színvonalat hozott.
Nekem be is ugrott rögtön ott a kiállítás kapcsán a 2022-es, a Csivics kiállítás, a Trabzonspor elleni győzelem.
Nagyon jó, hogy mondott, 3-2.
Igen, de az a csúcspont voltam. Az időszak.
Azt jobban igen. Tudjátok, talán nem biztos, hogy Csercseszov, de mintha ő lett volna a vezetőedző.
Szerintem még igen. Igen, mert utána volt. Jött a Klax Figará következő.
Így van, ja, 23 nyarán, de hogy 2-2-nél nem véletlenül mondtak a közvetítésben, hogy most akkor a Fradi szív kell, mert itt már csak az segíthet. A szurkolók ott voltak, az adott volt, és hát biztos, hogy ez kellett. Mert azért a hollandok...
Bene Feri mondta tegnap a mérkőzés előtt, hogy beszélgettünk, hogy este már nagyon sok néző lesz, nem lesz olyan meleg. Hát azt hiszem, ezt mondtátok, hogy...
Izzadtunk ugye saját levünkben, főttünk, de szerencsére a meccs az végülis így, hogy tovább jutott a Ferencváros, és nem is kapott ki, nem volt hosszabbítás, így nem bánja senki, hogy túl izgalmas volt a vége.
Egyébként még egy szót a Fradiról, ugye a Vasasánál játszik a hétvégén mérkőzést, és láttuk, hogy a Paksnál egy másik gárdával kikapott. Azért Borbély Balázs tudja azt a legjobban, hogyha a Ferencváros mondjuk a kupameccs miatt egy picit átalakítja a gárdát, és kicsit elhanyagolja talán a bajnokságot, akkor egy másik csapat tud bajnokságot nyerni, mert ő pont megtette a Fradi ellen a Győrrel. Ebből idézőjelbe tanulhat? Tehát látta, hogy mi volt a Paks ellen, akkor a Vasas ellen most, hogy mondjam csúnya szóval, komolyabban veszi?
Hát,
szerintem nem vette nem komolyan.
Értem én.
Hát ez, amit az előbb mondtam, hogy máshogy matekoztak, tehát kevesebb erőforrást fordított annál a Paksra, mint ami egyébként rendelkezésére állt, azért, hogy a Twentét abszolválja. És szerintem ez a matek itt a bajnokság első fordulójában teljesen helytálló. Tehát egy olyan szituációban, amikor még megy az átigazolási piac, még morfolódnak a keretek, én aláírom, hogy ez egy valid hozzáállás. Természetesen megvan a rizikója, és nagyon fájdalmas minden vereség, főleg mondjuk adott esetben egy közvetlen vetétásnak számító csapat ellen, de hát egyelőre, főleg a Twente visszavágójának a fényében ez maximálisan bejött, és most egy picit úgy érzem, hogy könnyebb, és csak magyar klubcsapatoknál ezt nagyon óvatosan, de akkor is azt mondom, hogy egy picit könnyebb feladatnak tűnik a Górnik, mint a Twente, tehát és a Vasas is, bocsánat, megint csak tisztelettel a Vasassal szemben, egyszerűbb vagy könnyebb feladatnak tűnik, mint a Paks. Tehát itt, hogyha most egy ilyen skálán húzogatnánk, hogy akkor Borbé Balázs mekkora erőfeszítéseket tud hadrendbe állítani, akkor itt szerintem többet tud majd hadrendbe állítani, és nem is lesz olyan problémája a Vasas ellen, mint a Pakssal szemben.
Hogy mondja, két dolgot, az egyik az, hogy a Paks azt hiszem bizonyította, hogy nem véletlenül verte meg a Fradit, és ezt Görögországban is bizonyította a Panathinaikos ellen. A másik pedig az, hogy amit már említettem, a Paksi első fél időt. Tehát ott az első percben a Kovacevic mondjuk azt a 1 millió százalékos zétszert berúgja, és utána a fél perc ma nem sérül meg, akkor kicsit más a leányzó fekvése. Nyilván nincsen ha, de láttátok, tehát akkor még erről nem is kéne beszélgetnünk, hanem dobálnánk a Borbét, hogy nézzétek meg, teljesen más csapattal, összecsomagolták ezt, összecsomagolták azt, le a kalapa. Hát most egyelőre ez nem jött össze, de hát az élet nem habostorta, úgyhogy időnként vannak ilyenek, főleg a fociba.
De többet ilyen összeállításban egy darabig nem biztos, hogy játszik a Ferencváros a hazai bajnokságban, bár amit a Balázs pedzeget, majd megint lehet, hogy mérlegelni kell egy playoff körig, ha eljut a Ferencváros, és akkor lehet, hogy egy bajnokit, ha nem halasztanak, akkor...
De igen, tehát akkor már halasztás kell, hogy legyen, igen, mert annyit már nem engedhet el a bajnokságból, mert most azt mondom, hogy a Paks ellen nyitófordulóban szerintem belefér, de többször már azért inkább ne.
Hát nyilván mondjuk az a szurkolóknak sem jó üzenet.
A Paks talán úgyis ki szokott kapni a Fradi.
Kiszokott.
Hát nézzétek, a Magyar Kupa döntőben
sorra... Két variáció van, általában vagy megveri, vagy kikap. Tehát a döntetlen nem nagyon szokott lenni. Inkább
volt abban már 6-0-ás Fradi győzelem
is. Azt mondom, hogy volt ilyen is, olyan is. Így van, tehát szerintem ez a kulcskérdés, hogy miközben helyt áll a nemzetközi porondon, mert helyt áll, és azt
nem lehet elbetadni. És bocsánat, a Fradinál nagyon-nagyon fontos, tehát ott nincs kibúvó, ott a csoportkörbe. Vagy a főtáblára, vagy nem tudom, hogy oda kell érni.
Így van. Tehát az egy kitűző cél. És közben úgy is kiderül, hogy esetleg jönnek ezek a balszerencsés bajnokik a nemzetközi. Tehát most nem arról beszélek, hogy bajnokik között nemzetközi meccsek vannak, hanem nemzetközi meccsek között bajnokik. Értitek a különbséget?
Ez
a fókusz, és ha majd feljutnak az alapszakaszba, vagy bejutnak az alapszakaszba, akkor majd szerintem mérlegelnek, hogy ismeretében az eredményeknek mit csináljanak a bajnokságban.
De így a 4 meccs alapján úgy látjátok, hogy a Fradinak ott a helye, tehát megvan a megfelelő állomány hozzá.
Tehát én azt mondom, hogy
butaság lenne vitatkozni.
Én azt mondom, hogy a Vojvodina az mondjuk a konferenciáliga alapszakaszba bejutna, vagy bejutott volna, vagy bejutna, az szerintem nem, a Twente az meg, azt láttuk most.
Tehát
az
igen, komoly csapat. Meg hát már olyan költségvetéssel üzemel a Ferencváros, hogy gyakorlatilag már szerintem az fájdalmas a Fradinak egy ideje, hogy a BL főtáblára nem ér oda, mert akkor tudna talán még egy szintet lépni, de akkor is már olyan bértömeggel működik, hogy gyakorlatilag óhatatlan, hogy ott legyen, különben deficitben zárhat, és akkor tényleg az vagy, hát akkor muszáj eladni.
De szerintem hát minden csapat úgy működik, ahogy a nemzetközi focinál komolyabb piacot keveset láttunk, és hát így működnek. Hát azért volt ez a derék.
Megint csak azt mondom, hogy tisztelettel az összes magyar klubbal szemben, de Pakson nem feltétlen hiányozna a költségvetésből, ha nem érnek oda a konferencialiga csoport körébe.
Ja, úgy igen. Hát
a Ferencvárosnál meg igen.
Sőt, a Paksnak ez a nagy kiadás, az utazások, minden, ez nagyon nem jön jó szerintem, mert hát 100 millió fölött van a Panathinaikos költségvetése euróban, megnéztük tegnap. A Paksé mennyi lehet? 3 milliárd forintban?
Csak az mennyi euró? Hát...
De nyilván szignifikáns különbség van a kettő között, persze, de azt mondom, hogy a Paksnak a teljesítmény ez meg nem látszott, tehát valahol ezek...
A legkisebb különbség mindig a pályán.
Így van.
És megint magyar játékosok nevét kellett megtanulni, ha valaki nem ismerte a Paks csapatát, igen. Tehát ez
fontos. Ha már belementünk, akkor menjünk tovább a Pakssal. Szerintem zseniális.
Balázs, bocsánat, még egy gondolat csak itt a másik Balázshoz, egy adat meg a számmisztikához, hogy azért helyre tegyük, hogy a Twente, ugye Balázs beszélt a holland és a portugál foci kultúráról, hogy két holland csatár, és nem biztos, hogy a Weghorst az egyik, 12 millió euró ketten együtt, annyit érnek. Most azért az nagyon durva, olyan játékosok nem hemzsegnek a Ferencvárosban, és mégis kiejtette a Twentét.
Hát meg az összpiaci értéke hát az a Twentének majdnem a most legutóbb, amikor megnéztem, közel a kétszeres a Fradira. Az átlag játékos.
Hát ez nyilván a holland foci miatt azért néztem rá, hogy nyilván egy holland csatárna eleve többet ér, mint egy magyar csatár.
Igen, az jó.
Nyilván van egy szózója.
Nem tud annyival többet természetesen, de ahogy az arany cipőjére is ugye a szorzók, hogy néznek, tehát a holland az más felet ér a bajnokság. Tehát nem véletlen.
Na jó, akkor mégsem a Paksra megyünk hozzá, amilyen beleszóltatok, hanem a Debrecen, nem? Mert ugye az órámra nézek, az még jobban belefér az időbe. Ugye a Debrecen gárdája úgy ment ki, hogy kapott ő is egy nagy pofont itthon a Puskás Akadémiától, itthon 1-0-ra nyert, de ezt beszéltük Zsigával is tegnap, hogy sok helyzete volt bizony a Pjuniknak itt Debrecenben is. Aztán a gyengén védekező Debrecen, mármint a Puskás ellen gyengén védekező, tegnap egy 0-0-ás meccset lehozott, tovább jutottak, nem mondom, hogy érdemtelenül.
Hogy mondjam, tehát ez egy más színvonal volt azért, mint a Fradi Twente, ezt gyorsan szögezzük le, de én azt mondom, hogy inkább a Debrecennek állt az ászló, sok helyzetet kihagyott, Gyugyák kapufa, Szécsi utána Ráfaeli volt, még egy kapufa, ami megpattant a védőn. A végén azért volt ott azért általában a vesztes, vagy nem vesztes, a hátrányban lévő, most mondjuk nem volt hátrányban a 0-0, de értitek, miről beszélek, tehát aki a továbbjutás szempontjából hátrányban van, az próbál nyomni, és így voltak örményhelyzetek, és ezt én nem tagadom, de igazából a Debrecen nyugodtan nyerhetett volna, még könnyebben nyerhetett volna kint, mint ahogy nyert egyébként Debrecenbe szerintem.
Dombi Tivorral beszélgettem az imént, és ő is azt mondta, hogy az utolsó 10-15 percben amennyi helyzetük volt, az őt is így biztosított, hogy megérdemelték, hogy továbbjutottak.
Én azt mondom, igen, abszolút.
Szerintem is, meg egyébként csak én mindig próbálom visszafogni magam, hogy és leszögezni előtte, hogy tisztelettel mondom ezeket a dolgokat, de ez a Pjunik, ez igazából harmatos, tehát itt a Debrecen legfeljebb magát tudta volna megverni, és azért valamilyen kohéziót mutatott, ami pont elég volt a továbbjutáshoz.
Tehát pedig hát volt egy sérülésem, mondta Tibi is, hogy pont a mérkőzés előtt ugye a belső védőjük megsérült, és nem tudott rendelkezésre állni, tehát nem is tudtak úgy felállni. A meccs tervet eleve felborította a dolog, meg hát nem akartak ők, azt mondta, ennyit védekezni.
Hát jó, most mit akarunk, vagy mit nem, az nem csak ugye...
Hát ők tovább akartak jutni, azt megtették.
Így van, szerintem kár is túl misztifikálni, amikor a videóton bejutott az UEFA kupa döntőjébe, akkor emlékeztek arra az eszeveszett nehéz továbbjutásra a Dukla Praha,
még
az első fordulóban.
Szeptemberben.
Amikor Kosta Jani védte ki a szemét.
Ezt akartam mondani, és ott is egy kulcsember, Diszlő Péter ugye sérült volt, és Kosta állt be a kapuba, és aztán...
Ki is esetett volna.
Egy olyan soros mérkőzésen, hogy...
Így van, 1-0-0, és egészen elmentek a döntőig. Most nem azt mondom, hogy a Debrecen el fog menni a konferenciáliga a döntőig, de azt mondom, hogy ezek nagyon nehezek ott az elején, még tényleg...
Igen, amíg semmi nem áll össze, mondasz, igen.
Nyilvánvalóan nem jó az ellenfél, de ettől még valahogy át
kell... Ehhez mondott egy érdekes gondolatot a Tibi. Azt mondta, hogy ugye más edző van, teljesen más munka, és látszódik a játékosokon, sérülések vannak, kisebb-nagyobb sérülések, mert egészen mást követelt meg az előző mester, mint a mostani. Itt egy magas letámadást kér, ott pedig hagyta őket szabadon játszani, nem nagyon szólt bele a játékukba. Nehéz így átállni?
Nagyon, meg egyébként ez a mondjuk úgy a kevésbé erős ligáknak, amilyen a magyar is, azon csapatainál már szerintem egy kifejezetten hátráltató tényező az olyan csapatoknál, amelyek nincsenek konzisztensen az első vagy a második polcon. Tehát ott iszonyatos edző és játékos keringők vannak. Na most akkor a konzisztencia hiánya az gyakorlatilag megalapozza azt, hogy a nemzetközi porondon bárki ellen, de tényleg bárki ellen kiki mérkőzést játszon.
De én azt nem értettem, főleg a Fradinál is, de nyilván megint csak azért, mert ugye a Fradit van a kirakatban, hogy így mondjam, amikor jöttek, mentek, minden nemzetiségű edző volt. És akkor mindig ezzel jöttek, hogy akkor teljesen más stílus, teljesen más. De mondom, annak mi értelme van? Ráadásul ugye kivásároltatták magukat, és akkor fél évente változott a... Mondom, ezt nem hiszem el, hogy ezt nem látják kívülről mások, vagy belülről, mert hogyha én kívülről láttam, akkor azt belülről is kellett látni, hogy amit mondtál, hogy nincsen konzisztencia, nincsen valami vezérfonal, hogy akkor mi mégis mindig ezt játszunk. Szegény játékos, most érted, oda jött egy ember, tök mindegy honnan, Spanyolországból, azt mondta, hogy játszatok, azt majd lesz. Nyilván nem ezt mondta, hanem valahogy más. Jött egy észtember, aki teljesen más...
Ugye ő Gertremmel, így van,
azt mondta, hogy na, hanem akkor így, és akkor feltámadtam.
De ráadásul, ha minden igaz, ő először vezetőedző.
De ez ebből szempontból mellékes, csak azt mondom, így van, valamikor el kell 50 éves, tehát el kell, de hozzáteszem, hogy azért a volt random, tehát most nem akarom, tehát most mondhatnak, hogy észt, hát mondom, miről beszélgetünk, mit keresni egy észt a magyaroknál, ezt nem szeretném mondani, mert hogy jövök én ahhoz, de ettől még az, én inkább oda térnék vissza, hogy teljesen más elképzelésé vannak az évente változó edzőknek, vagy esetleg még sűrűbben változó edzőknek, és akkor ugye mikor játszunk azt, amire a keretünk alkalmas, mert gyakorlatilag soha. Mert jön egy ember, ezt talál ki, azt talál ki, teljesen más, ahogy azt mondtad.
De a keret is változik, tehát ez is problematikus. Jó,
de nem úgy változik, hogy pont úgy változik, ahogy az edző változik.
Nem, hát persze, hanem olyan
random. Bár én azóta megadom az edzőknek maximálisan az esélyt Magyarországon, mióta tavaly Zalaegerszegen a portugál edző bizonyította, hogy a semmiből egy ilyen csapatot tudott összerakni.
De bocsánat, ő azért egy edzett edző, még Portugáliában is, nem azt mondom, hogy a top kategória, de hát azért itt
az észtet nem ismerjük, de minden esetre lehet, hogy ezeknek a srácoknak azt kell, vagy a dzsuzsákéknak, hogy mégis inkább egy kicsit megmondani, hogy mit kell csinálni, és a Kopenhága szerintem valószínűleg végállomás, de a Debrecen, ha úgy játszik, mint a Paks a Panathinaikos ellen, akkor azért lehet meglepetés.
Jó, hát meglátjuk, de mondom, de érted, Debrecenben is ott ugye a spanyol edző volt, aki aztán most Bukarestbe ment tovább, ugye? Tehát magyarul amit mondasz, az igaz, Balázs, hogy abba a hibában essünk, hogy azt mondjuk, hogy másodvonalas külföldi edzők mit keresnek itt, meg mit tudom én, és akkor kiderül, hogy aki ért hozzá, nyilván kell hozzá szerencse, és a többi.
De még az a Diós Győr edzőjére mit mondott itt néhány kolléga, hogy inkább kosárlabda edzőt hoztunk volna Litvániából, és utána most megint bajnok lett a csapatával.
Igen, de én sem voltam boldog, de mondjuk az meg ott volt, tehát most itt viszont nem volt, itt viszont tudomásom szerint nem volt bajnok a Diós Győrre, tehát magyarul
de nem esett ki.
El lehet vonatkoztatni a nemzetiségtől, de részben meg úgyis az eredmény fog számítani, semmi egyéb.
Na hát akkor ígérem, hogy majd a hírek után jön a Paks együttese.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz, este ülésezik a védelmi munkacsoport. Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Ma folytatódik a labdarúgó NB1. A második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia Kisvárdát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton a 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit időben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tér haza. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egy pár elődöntőjébe jutott az evezősök Varézében zajló Európa bajnokságán, miután mai előfutamában a harmadik helyen zárt. A női egypárban Gadányi Zoltána viszont negyedik lett futamában, így nem sikerült elődöntőbe jutnia. Tamás Bence az EB harmadik magyar indulójának előfutamát pedig ezekben a percekben rendezik a férfi könnyű súlyú egypárban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök 100 halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő kitért arra is, hogy az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látni a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízellása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással, és hozza meg a szükséges intézkedéseket. Elhalasztják a jövő heti parlamenti üléseket az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt. A kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszotta a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon.
Közlekedés.
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Ért környékén egy személyautó és egy lakókocsi ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, Biatorbágy közelében. A kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Észak általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégeink pedig a stúdióban Deák Zsigmond, Gyenge Balázs és Virányi Zsolt. Hát túlestünk már két kupacsapatunkon, két továbbjutó kupacsapaton, és akkor azt ígértem, hogy a Paks következik, ugye szóba hoztuk már a Paksot. Én megmondom őszintén, én zseniális dolognak tartottam, és először nem is értettem, hogy Bognár György ilyen aprótermetű, fiatal, mozgékony játékosokat tett be a Panathinaikosz ellen, és nagyon bejött ezen a mérkőzésen, mert folyamatosan vegzálták ott a védelmét a Panathinaikosznak, nem is nagyon tetszett nekik ez a stílus, és kétszer is vezetett ugye a Paks, hogy a 2-2 most kevés volt a továbbjutáshoz.
Ezek a játékosok a Fradi ellen is ott voltak egyébként, vagy kezdőként, vagy csereként, ne felejtsük el, és legkésőbb akkor szembesülhetünk vele, hogy milyen teljesítményre képesek, úgyhogy
én annak örülök, hogy hogy a nemzetközi porondon is bizalmat szavazott nekik Bognár György, szerintem abszolút éltek is vele. Az szerintem kiderült, hogy melyik a jobb csapat, tehát azért de pont benne van a csapat, tehát most hogy egyénileg Hánchelt, meg kiné volt többet a labda, meg Hánchelt csináltak, stb. Gyorsabbak, de ettől még én pont tegnap, amikor beszéltünk erről, akkor azt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy a Paks helyt fog állni, és hát ennél sokkal nagyobb helytállás, ami egyébként kiesést hoz maga után, nem lehetett volna, hiszen mondom, ahogy azt említetted is, kétszer vezettek, és aztán enyhén szóval is tisztességes 2-2-re jöttek haza, szóval le a kalappal a Paks előtt.
Én eredetileg a Paksnak gyakorlatilag úgy vélekedtem, hogy nincs esélye a párharcban, na most szépen rám cáfoltak mindezt úgy, hogy azzal azért viszont tisztában voltam, hogy a Panathinaikosznál intézményes gondok vannak, tehát az elmúlt 10 évben egy bajnoki cím 11. helyezések, szóval ilyen teljesen vállalhatatlan a klub múltjához és nagyságához, mérten teljesen vállalhatatlan organizáció és szereplés jellemzi a klubot. És ilyen esetekben azért, hogyha jön egy jól összerakott kis csapat, akkor azért bőven benne van a pakliban a futballban, hogy elkaphassa. Én voltam hitetlen, tehát ezúttal szeretnék, ha úgy tetszik, elnézést kérni a Pakstól, mert alaposan rám cáfoltak. És tényleg az volt, hogy itt nem azt mondom, hogy nüanszokon, de majdhogy nem. Tehát tényleg nagyon kevesen múlott, és ehhez az is kellett, azért azt viszont érdemes leszögezni, hogy a Panathinaikosz továbbra is alul teljesít. Tehát ahhoz képest, hogy milyen eszközökkel építhetne csapatot, bőven-bőven erősebb garnitúrát, illetve egy ütőképesebb csapatot kellene felvonultatnia. Na most ez nem sikerült, tehát azt mondom, hogy a Panathinaikosz bőven lefelé ívelő tendenciában volt a párharcban, a Paks meg egy felfelébe, és ebből a két ellentétes mozgás jutott el egy olyan szintre, hogy majdnem holt pontra jutott a két meccs alapján az eredmény, de és ez tényleg pech, hogy az utolsó percekben csak begyötrik azt a továbbjutást érő gólt, amiből utána már nem tud fölállni a kis csapat.
Hát egy egykori megdöntős csapatról beszélünk, tudom, hogy most messzire mentünk akkor hát a 70-es évekre nagyon, vissza, na, de ez a Panathinaikosz talán még a 80-as évek végén, amikor a Honvéddal játszott, ahhoz képest is gyengébb volt,
voltak nagy korszakai jó csapatai,
de
persze.
Figyeldek, itt tehát a görögöknél majdhogy nem ugyanaz a felállás, mint Hollandiában, Portugáliában, Skóciában, tehát hogy van 3, adott esetben itt talán még van egy negyedik is, de van eleve 2 olyan aténi csapat, amelyik bőven-bőven a többiek fölött áll, hogyha még a PAOK-ot ide vesszük, akkor ott megvan a 3 erőcentrum, tehát egy ilyen rendszerben az, amit a Panathinaikosz művel, most itt már egy bő évtizede, másfél évtizede, az nonsense. Tehát az méltatlan, rossz gazdája van a klubnak. Tehát
sok pénzből.
Rengetegből, és bocsánat, az erőforrás, mert Görögországban azért még mindig, hogyha most megnézzük a pilléreket, hogy miből áll össze a költségvetése egy klubnak, a televíziós jogdíjak, meg a meccsnapi bevételek, az mind-mind abból generálódik, hogy mekkora a szurkolótábora. Na most az, még az Olimpiákoszhoz mérten is, óriási. Tehát, hogy egy ekkora tömegbázisú klub ne tudjon huzamosabb ideig uralkodni csak a saját milliójében, az szerintem már nonsens.
Le a kalappal.
Az már nonsens, és az, hogy...
Le a kalappal, mert aki direkt akarná rontani, az tudná jobban elrontani.
És akkor jön a kis Paks, gyakorlatilag, hogyha úgy veszük, az egér és az oroszlán, majd hogy nem ez a párharc, de hát azért természetesen nem.
És kétszer is vezet Athénba.
És majd, hogy nem Athénba. És azt is néztem, hogy mennyire devalválódott a Panathinaikosz értéke, hogy a felső karét meg sem nyitják a stadionban, mert tudják, hogy éveleje van, rosszak, nem játszanak jól, az ellenfélnek nincs komoly neve Görögországban, tehát azért ez nagyon beszédes. Tehát ebből a szempontból egy nagyon jó nevelési célzattal bevitt pofon lett volna a Panathinaikosznak, hogyha a Paks most kivertem, és egy büdös szót nem szólhattak volna a görögök.
Hát a görög sajtó most már azért szedi szét ezt a csapatot, tehát ott visszarangot
hát,
is
kongatnak. Gondolj bele, hát másfél évtizede ütik, vágják. Csak elég vastag.
Mármint nem a sajtó, hanem az ellenfelek.
De
a sajtó az azok után ütik, vágják.
Hát a tűzzel játszottak is ütik, vágják. A nemzetisport.hu is a görögre.
Ezt tökéletesen mondtad, hogyha valaki direkt akarná elrontani, akkor biztos, hogy valahogy így csinálná, mert ez gyakorlatilag matematikailag is szinte lehetetlen, hogy nagy hasonló erőforrásból nem tudsz eredményt elérni.
Még a Paks is majdnem kiejti. Mert a Paks jól játszott, hogy a közvetítést is hallgattuk.
Igen, de tegyük hozzá, hogy azért a Paks itthon nagyon sok meglepetést okozott, magyar kupát nyert, a Fradit komoly versenyfutásra késztette. Miért nem sikerül soha a nemzetközi kupában legalább egy bravúrt végrehajtani, mert ha végignézzük az éveket, ez eddig még nem sikerült. Túl korán kezdődik a paksiak számára ez a nemzetközi szezon?
Hát elképzelhető, igen. Bár most pont Bognár György azt mondta, hogy most egész jól össze tudta rakni. A Fradi ellen ez tökéletesen látszott, tehát az gyorsan tegyük hozzá. Ha nem egy, tehát azért a Panathinaikos, még ez a rossz Panathinaikos is azért egy nagyon nagy ellenfél a konferencia ligának ebben a szakaszában. Tehát ennél erősebb ellenfelet, akármilyen rossz paszban is van, elég nehéz lett volna a Paksnak találnia. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt a sorsolás sem játszott a kezükre. De elképzelhető, hogy a Paks meg inkább Bár nem úgy mennek el játékosok, de ő meg inkább a bajnokságra koncentrált talán.
Igen, meg tavaly emlékeztek, hogy milyen menetelést mutatott a Paks? Tehát ott már majdnem összejött a csoportkörös szereplés.
Úgy, mint egy évvel korábban a Puskás Akadémia Fiorentináig eljutott.
Igen, tehát ott azt éreztem, hogy mintha más nem, Bognár György ráérzett volna, hogy az európai porondon hogyan lehet, vagy a porondra hogyan lehet a csapatot összerakni, és ezt azért most is éreztem, csak az ellenfél volt
hát
túl
mondom,
erős.
Hát ezt mondom, hogy pontosan így van.
Tehát nem, a Paks már úgy súrolja azt a határvonalat, hogy saját erőből, önerőből, és ez nagyon fontos, hogy önerőből, mert ugye itt magyar játékosokkal, magyar edzővel, limitált költségvetéssel, szóval az ahogyan kellene csinálni mindenkinek alapvetően azok közül, az egyesületek közül, akik nem rendelkeznek komoly erőforrásokkal, illetve tömegbázissal. Tehát ez az üdvözítő út.
Már ez a modell, igen.
És a cilinderből mindig elő tud húzni valakit. Hát most nagyon meglepődtem például, hogy Lapu Andor kezdőjátékos volt, azért csak a legismertebb futballrajongók tudják, hogy ki egyáltalán Lapu Andor, nem sok NB1-es meccse van. Igaz, az első percekben rögtön kapott egy sárga lapot ott a bal oldalon fölösleges szabálytalanságért, de hát azért nézzük Györfit, Petőt, ő sem Szalai NB2-ből
Szalai
jött.
József, igen.
A Lapu Horvát.
Kicsit olyan, mint a Videóton, ha már hoztak a 85-ös UEFA kupa döntőt, amikor megsérült a kezdőcsapat, és akkor jöttek a Faddi, Gyenti, és a Gömöriék az addigi ismeretlen.
Faszil Séró, igen. Hogy mondjam, tehát igazad van, de ilyeneket azért Bognár György mindig húzott
elő. De ettől függetlenül a Balázs, amit mond, az a lényeg, mert gyenge Balázs, hogy de azért meg a másik Balázs is teljesen, amit itt pedzegettél, tehát hogy de nem tudunk eljutni ám a főtábláig, tehát most már ez egy következő kérdés lehet, hogy a Ferencváros eljut, de szerintem igen, és én egy hete még azt mondtam, vagy két hete, hogy két magyar csapat, most már azt mondom, hogy csak egy magyar csapat lesz.
De azt mondom, hogy most ne a Pakson verjük le ezt, mert pont a... Pont
nem, ők csak ha mennek, mi egy bravút csináltak volna, és akkor még mindig
van.
Messze vannak a playoff-tól.
Igen, mondjuk majdnem azt mondtam, hogy nem várjuk el a bravúr, de hát a bravúrt azt általában azért bravúr, mert
meg igen, sok, tehát négy forduló, az nyolc meccs.
Ez a neve, de ettől még én nem zárnám ki hogy esetleg most valamelyik ott oda tuszkolódik a tovább jutott konferencialigás csapatok közül is.
A Győrbe benne kéne, hogy legyen a potenciál.
Jó, a potenciál benne van. Ha Balázs azt akarja mondani, hogy ha már Győr, akkor
beszélünk
róla. Ha
már arról beszéltünk, ugye, hogy a Zsolt a Fradi meccsen volt, én a Paks meccset közvetítettem, Csesztegi Balázs meg a Győr meccset, hát ha valaki hallgatta, akkor az ő hangja volt a legszenvedőbb ettől a meccstől, mert hiába nyertek 6-2-re idegenben, az a tegnapi produkció az elég értékelhetetlen
volt.
Mondta
is a Balázs, hogy hát meghallották, hallotta mindenki, szóval kifütyült a közönség a csapatát.
Hát aki a közvetítést nézte, az is hallotta, hogy kifütyülte. És hát
és az mindent elmond arról, hogy akkor milyen volt az a meccs.
És idézték a gyenge Balázsnak a vezeték nevét egy
igen, egy tudom, jelzővel, igen, egy olyan jelzővel, azt mindig magamra veszem.
Amit nem nem csoda.
Igen,
nem
igen.
Csoda, de minden esetre neked különösen nem esik jól, igaz?
Azért mondom, akár hogy azt
mondja, igen. Akárkinek
igen,
mondja.
Igen.
De tehát első meccset meg, tehát nem védem őket, senki, hogy mondjam, nem bizott meg ezzel, de most első meccset megnyertem 6-2-re kint, tehát most van elég bajom, össze kéne rakni a csapatot, ott is rengeteg a fiatal, új edző, új, minden új, minden későn, mert a Győr szerintem le volt maradva, mint a Borra való mindennel, ugye Borbi Balázs elment, erre nem számítottak, új sportigazgató, új koncepció, Mexikóból hoztak edzőt, nem tudom, köztünk szó, hogy miért, de mindegy, hát jó lesz. Tehát gyakorlatilag minden most van a folyamatában, tehát semmi olyan nincs, olyan most állandóság, igazoltak. Most egyetem, most ki tudja, hogy a legjobb embereiket meg tudják egyáltalán tartani.
Visszajön-e Bambu elé egyáltalán Magyarországra valaha?
Egyszer a támadásban van komoly gond, egyszer a védelemben van zűrzavar.
Jó, tehát az Umatumot ugye elhozták, próbálnak, mindegy, tehát próbálkoznak ezzel, azzal, amazzal, ugye hozták ugye ezeket a középpályára és a fiatal afrikai játékosokat, meg most igazolgatnak, de hát ezek, látod, kihagyja a 11-est az új center, szóval azért nem hogy mondjam, tehát igen finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy nincs összerakva ez a Győr, de én nagyon remélem, hogy innen már csak fölfelé vezet az út, és ezért a konferencia ligában az olyan eszeveszett csapatok nem fognak szembe jönni, tehát elképzelhető, hogy még ilyen állapotában is folyamatosan javuló tendenciát feltételezve és remélve odaérhet.
Egy pici szerencsével, és talán hétfőn sorsolás is lesz hétfőn, ha jól emlékszem, a playoff körre.
Már megvan a következő.
De nem a következő, hanem a playoff-ra.
Tehát a Ligán először azért túl kell jutni.
Na de azt mondom, hogy azért, tehát most köztünk szóval azért a Ligán azért túl lehet jutni.
Sőt, a Eto deficitben van a szurkolóival, én azt mondom, hogy ezek után, mert meg lehet bocsájtani adott esetben az első izlandi kicsúszást, mert majd mindjárt elmondom, hogy miért, ha van rá idő. Meg lehet még azt is bocsájtani, hogy egy C4 nyert első körös, vagy első fordulós meccs után nem hajtja szét magát a visszavágón, már gondolva a bajnoki fordulóra. Még akkor is, hogyha tényleg a szurkolóknak ez egy fokhúzással ért fel. De ugye ez mindegyfajta hitelességet
vont ki. Csak azt nem lehet mondani, hogy pont gyenge.
Jó. Jó. De hogy azt jelenti, hogy akkor itt a szurkoló, hogyha azt mondja, hogy jó, még ezt megbocsájtom, de akkor ez egy hitel a csapat irányába, és ezt a hitelt nem szabadna már a következő körben elkótyavetyélni, mert a Riga azért távolról sem a verhetetlen ellenfelek táborába tartozik.
Elégedettek lehetünk most így akkor a tegnapi nappal összességében?
Szerintem egyébként igen. Tehát 4-ből 3 maradt.
Az és a kieső pedig
a lehetőség szerint legjobban.
Így van.
Tehát kiesni ennél szorosabban, sokkal szorosabban, esetleg mondjuk egy büntetőpárban, vagy mit tudom én, de azért ez is egy nagyszerű helytállás volt. Én azt mondom, igen.
Igen, sokkal jobban fájt volna, hogyha a Paks előbb X-el Athénben, és utána kikap
Pakson.
Akkor húznánk a szemkét.
Igen, lehet, de mindesetre én azt mondom, hogy egy javuló tendenciával van rá esély, hogy még egy csapat a Fradi mellé, mert ugye a Fradinak ne felejtsük el, hogyha véletlenül valami banánhéjra lépnek, akkor is még egy lehetősége van. Most a Górnyékon túlmennek, akkor viszont már egészen tudni, hogy legalább a konferencia ligában megragadnak.
Akkor sorozatban 8. csoport.
És én nagyon remélem, hogy valaki felnő a másik két csapat közül, és oda jut, mert az egy szintlépés a magyar futballban.
Sok időnk nincs arra, hogy várakozunk, jövő héten folytatódik ez.
Sőt, a műsorból sincs sok idő.
Műsorból sincs, azért is vetem fel gyorsan azt a témát, amit tegnap már Zsiga itt volt, és beszélgettünk róla, hogy a FIFA milyen tervekkel állt elő, hogy az általa rendezett eseményeknek a közvetítés, illetve a kereskedelmi jogait átadná a JP Morgannek, és hát ebből jöttek különböző...
Sőt, tulajdonjog, csak azért vágok bele, elnézést Balázs, mert szerintem ez egy nagyon nagy különbség, nyilván most közben jöttek részletes hírek is, például az, hogy az a fő tanácsadó, aki 5 éven keresztül állt Gianni Infantino mögött, és az összes tárgyalásnak párt mögött, és azt mondta, hogy ehhez nem adom a nevemet, a viszontlátás, tehát ezek azért jelek. Tehát itt a tulajdonjogról beszélgetünk, és ugye ő mondta saját maga, hogy 35 évig a bankszektorban dolgozott, és azért a tulajdonjog azért tartogassuk meg. Ettől még mindig azt mondom, amit Dénes Feri mondott, egykori egyetemi tanárom mondott, ugyanitt a Nemzeti Sportrádióban, hogy azért vannak olyan konstrukciók, amikor érdemes, és Amerika, mert mit tudom, micsoda. Az a kérdés, hogy kell-e, tehát ugye, mert hogyha fújjuk a lufit, akkor természetesen nagyobb lesz, mint amilyen volt, de ki is durranhat. Tehát az a kérdés, hogy a FIFA-nak, meg egyáltalán a nemzetközi futballnak szüksége van-e erre? Hogy szüksége van a plusz még erre, arra, amarra, ahelyett, hogy azzal gazdálkodna, azzal az eszméletlen, így is eszméletlen gazdasági erővel gazdálkodna, mint amelyen most megvan.
Azt tegyük hozzá, hogy az UEFA, meg különböző dél-amerikai szövetség, stb. A
dél-amerikai még nem, de az Afrika igen. Na most azért azt tegyük hozzá,
az
hogy,
is.
Hogy tehát ha Európát kivonjuk az egyenletből, már nem éri meg. Már nem éri meg, hogyha az afrikai pláne nem. Tehát ez halott.
És az UEFA, hogy saját
ez halott ügy.
Magának rendez ez egy VB, tehát az is nevetséges. Igen. Bár értem, és támogatnám.
De nem szabadna szakadnia. Tehát
így van. Meg üzletileg sem.
Itt leginkább, és egyébként vettem a fáradtságot, megnéztem, sőt le is töltöttem a FIFA-nak az ajánlását, mert úgy csomagolják, hogy ők ajánlják. Tehát nem ám, hogy ezért, hogy akkor most...
De most már az újságírókra fogták, hogy ez az egész történet az újságírók miatt.
De ez igaz, mert sok mindent tudunk elintézni. Nekem is rengeteg hatalma.
Hogy negatív a visszhang?
Igen. Meg hogy egyáltalán az így pattant ki.
De az a megoldási metódus, hogy jobbot kívánunk, ha aláírod, akkor most kapsz 40 milliót, de 20-at már holnap átutalunk, és a többi. Illetve augusztus 14-én dönt a 14-én, igen. Az két hét múlva.
Igen.
14-én dönt a FIFA, már egy...
64
általa
csapatos.
bekért gazdasági elemző cégnek a gazdasági elemzésére hivatkozva, hogy 48-64. Az mikor írta ez a gazdaság? Ne haragudjatok. Vagy a 3 nap alatt összetákoltak, vagy miről beszélgettünk? Hát itt most lett vége a 48-asnak. Hát gondolkodjunk már rajta egy picikét többet. Esetleg kérdezzük meg azokat, akikről szó van. Nem? Hát, ezeket mind nem, hanem azt mondják, hogy hoppá, ez annyira jó volt, gyerekek, ez olyan jó volt, hogy most megkapjátok a 20 milliót, és akkor van egy nagyon elemző havaron, Balázs, légy szíves, dobjál már össze holnapra egy ízet, jó? És
hát egy Excelbe bármikor összerakok
ilyeneket. Légy szíves, hogy Excelbe rakjál össze, Zsoltán is valamit egyé hozzá. Köszönöm
szépen. Még szerencséjük is volt, mert azok a csapatok, amelyek bejöttek, Zöldfoki szigetek, stb. Nem égtek be. Meglepetést okoztak, színfoltot adtak az elején legalábbis, tehát még szerencséje is volt a FIFA-nak.
Jó, de most milyen színfoltot ad még plusz már 16 csapat. Tehát, már olyan egyéb színfoltot nem. És mondom még egyszer, tehát én szerintem az a legnagyobb veszély, hogy ezzel a tulajdonjog nem mondom, hogy elkótyavetjelés, de mondjuk bejönnek azok a parciális érdekek, amik már most bejöttek a Trumpon keresztül, hogy jó napot kívánok, ennek a jobb alagú embernek vissza kéne vonni már azt. Tehát ezek olyan személyes és teljesen a idegen a sporttól és a futballtól és mindentől, és én attól félek, hogyha bejönnek külső szereplők, akkor jóval nagyobb az esély arra, hogy a külső szereplőknek az érdekei fognak kanalizálódni, és nem a nagy egésznek az érdekei. Szerintem ez reális veszély.
Sőt, nem is az, hogy reális, hanem ez az egyetlen lehetséges kimenetele ennek. Tehát mondom, én még az amerikai kritikákat is elolvasgattam tegnap, tehát hogy ne az legyen, hogy csak az európai reflexiókkal találkozott.
Igazadban.
És annyit kiegészítésként, hogy a JP Morgan az itt ilyen tanácsadóként szerepel, mert egy Thrive Eternal nevű cég venné meg, ami, és ez a fő kritika az Egyesült Államokban, hogy ez a cég gyakorlatilag ismeretlen a befektetők előtt, és csak annyi látszik, hogy rokoni szálakon keresztül vezet a legfelsőbb amerikai körökig.
Tehát a Trump fejének a tesója, vagy mit tudom,
igen, és nincsen meg az az átláthatósági minimum, ami szavatolná azt, hogy mert itt kisebbségi tulajdonról van szó, de nincs szavatolva az, hogy az elkövetkező időszakban az esélyegyenlőség az nem a befektetők szája íze szerint történik, tehát a függetlenség, ha egy picit sérül, akkor teljesen sérült. És akkor innentől kezdve az egész téma érdektelenné válik, vagy értelmezhetetlenné válik, és még egy gondolat, hogy mondtad, hogy az újságírókra próbálják most fogni, na most azért az viszont beszédes, hogy az Európai Klubszövetséget is vezető Nasser Al-Khelaifi, aki szintén megéri a pénzét, azért ezt tegyük hozzá, de akkor is ő még mondjuk úgy a régi iskolát képviselve próbálja a labdarúgást itt legalábbis Európában gardírozni, azt mondja, hogy ő erről az egészről a sajtóból értesült. Tehát még egy ilyen szintű játékos sem, aki egyébként óriási befolyással van, nem csak ő, hanem a szervezete arra, hogy hogyan alakul a globális futball, nem értesítettek.
Nem kötik az órára, nem, persze.
Igen, mert kihagyják a játékból, ami, igen, bocsánat, csak és kizárólag a pénzre hajt, tehát nem a játék javát szolgálja.
Na jó, mondom innen Infantino, hogy tud visszalépni arcvesztés, vagy fejvesztés nélkül.
Ő sehogy. Ő megy a levesbe, ezt most mondom, mert egyébként ez már az én személyes meglátásom, hogy a amerikaiak, és most nem mondom ki a nevét a legfelsőbb szintű vezetőségnek, az amerikaiak szerintem ott rontották, és az Infantino szerintem tudja, csak ő meg átveri a kis üzlettársait,
hogy
a válogatott futballra tesznek, és közben nem az igazi mézesbödön, hanem a klubfutball. Csak ezt Amerikában valamiért még nem tudják, és megrészegültek a saját maguk által rendezett válogatott egyébként, tornájuktól.
Igen, ami egyébként ez volt, tehát ezt ne
vitassuk
el.
Anyagilag. Igen.
Amerikában
és én megjegyzem, az amerikai elnök már a torna alatt pedzegetett egy olyat, volt egy ilyen félmondat, hogy hát szerinte innentől az összes VB-t az Egyesült Államokban kellene rendezni.
Ja.
Na hát ez aztán tényleg penetráns lenne, és valószínűleg nem is lesz.
De nekünk
sincs már időnk arra, hogy tovább beszélgessünk erről, majd biztos sokat fogunk még a következő napokban. Köszönöm szépen Deák Zsigmondnak, Gyenge Balázsnak és Virányi Zsoltnak, ezzel a Nemzeti Sportkör a mai napra véget ért.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.
Nagyon gyorsan elmúlottunk. akkor ment minden magától. Feléleszt minket, már nincs annyira távol. Újra víz hangzik bennünk, hogy bármit megtehetünk. Nem volt semmink, nem is volt, mit elveszítsünk. Újra víz hangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk. Elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra víz hangzik bennünk, hogy bármit megtehetünk. Nem volt semmink, nem is volt, mit elveszítsünk. Újra víz hangzik bennünk, ahogy egymáson nevettünk. Elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra víz hangzik bennünk, hogy bármit megtehetünk. Nem volt semmink, nem is volt, mit elveszítsünk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A második fordulóval folytatódnak a hazai élvonal küzdelmei. Mindkét csapat fontos pontokért lép pályára, így igazi taktikai harcra van kilátás. Puskás Akadémia Kisvárda labdarúgó mérkőzés 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk. Németh András, a Puskás Akadémia válogatott játékosa jól kezdte az idényt, hiszen Debrecenben két gólt is rugott, és nyert is csapata némi meglepetésre a Civisvárosban. Zinger Kocka Henrietta beszélgetett Németh Andrással.
Első meccsen teljesen más Németh Andrást láthattunk, legalábbis kívülről ez úgy tűnt. Te ezt hogy érted meg belülről? Mennyire voltál magabiztos, felszabadult? Hogy élted meg azt a mérkőzést a pályán?
Igen, ahogy mondod, jól sikerült az első mérkőzés, elég magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de igen, jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor. Tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek mérkőzésen a mi oldalunkon. Éreztem a bizalmat az edzőistától, az edzőtől. Úgyhogy ezek minden dolgok, amik segítenek nekem abban, hogy jól tudjak játszani.
És mi kellett még ahhoz, hogy ilyen felszabadultan lép pályára? Esetleg beszéltél korábban az edzővel, nyilván megbeszéltétek, hogy milyen szereped lesz, milyen lehetőség tárul eléd itt az új szezonban. Tehát ő mit vázolt eléd?
Az edző igazából annyit mondott, szerintem mindenki játékosának, hogy bízik bennünk. Bízik bennünk, mindannyiunkban. És nyilván ez nem egy ember fogja eldönteni a mérkőzés, hanem nekem az is kell, hogy mindenki a csapatban jól játszom, hogy én is jól tudjak játszani. Meg nekik is ugyanúgy kellek én. És amikor mindenkiben megvan az a bizalom, magabiztosság, hogy már focizni és ki akar magába hozni a maximumot, akkor te is jobban fogsz játszani.
Hogy emlékszel vissza magára a meccsre? Tehát ahogy pályára léptél, már ott érezted, hogy ma kijöhet belőled valami jó, valami szép?
Annyi, hogy koncentrált voltam. Nem is tudom, nem volt egyébként semmi különös. Jó volt a pálya, Debrecenben stadionban nagyon rendben volt a pálya, voltak szurkolók, úgyhogy... De nem volt olyan semmiféle különleges dolog, amit éreztem volna, amit más meccsen nem éreztem volna.
Vissza szoktad nézni a góljaid?
Már 200-szor visszanéztem, szerintem mind a kettőt, két este alatt, úgyhogy 201-edik.
Mit elemzel ilyenkor, vagy mit nézel ilyenkor, amikor 200-szor visszanézed a gólod?
Mindent, ahogy a csapattársaim reagálnak, ahogy a csapattársaim látják a passzvonalakat, én mire reagálok, én, hogy a védő hogy reagál különböző mozdulatokra, cselekre, a kapus hogy reagál, amikor elrúgom a labdát, mit vár, minden átmegyek igazából ilyenkor.
És most ebből mit szűrtél le?
Ebből? Már láttam mindent 200-szor, úgyhogy...
De ebből, mármint hogy magából a két gólodból, hogy mit csináltál jól?
Minden jó volt. Amikor gól, akkor minden jó, nem?
Oké, de a helyezkedése,
igen,
egyetekben megverted, szóval mit csináltál, csak ezt tőled szeretném hallani, hogy mit csináltál jól a te szemszögedben?
Hát kapura törő voltam, azt adott sok helyzetet a játék szerencsére az első fél időben nekem, és ezeket meg sikerült úgy kihasználni, hogy szerettem volna, jól cseleztem, egyezetben nyilván. Erősségem egyébként, csak nem kerültem előszezonban olyan sok abba a helyzetbe, hogy egyezetbe láttam volna. De igen, jó sikerült mind a két gól. Luki nyilván jól megtalált, szokásos, úgyhogy boldog voltam.
Babó Leventének milyen szerepe van abban, hogy mondjuk belőle ez most kijött?
Megint ezt fogom mondani, de önbizalom. Az a bizalom, amit nekem ad, az minden támadó szellemi játékosnak, az a mindene szerintem maga biztosság nélkül.
Hogy képzeljük el? Tehát edzésen, vagy akár külön beszélget veled?
Igen, beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat, nem csak Babó Levente, az egész stáb. Szóval mindenkit, meg a csapattársaimat is kapom a bizalmat, és leülünk egy az egybe, elemzünk különböző dolgokat, kérdeznek engem, én mit látok, hogy látom, ők átadják, amit ők látnak, vagy várnak tőlem. És ezek nagyon fontos dolgok számomra.
És például most a Debrecen ellen mit mondott, vagy hát nyilván utána, a mérkőzés után neked?
A mérkőzés után mit mondott nekem? Ma beszéltünk kicsikét, a mérkőzés után nem is beszéltünk, mindenki olyan boldog volt, hogy nem beszéltünk nagyon sokat a meccsről, hanem csak boldog voltunk, hogy sikerült megszerezni a 3 pontot. Ma beszélgettünk röviden, hogy nagyon erőt nekem, hogy így tudtam kezdeni a szezont, hogy hát én is erőltem nagyon, úgyhogy ennyi igazából.
Mi változott, és ugye ezt kérdeztem a mérkőzés után is, milyen most a millió itt a Puskás Akadémiánál az edzések, maga a változás, ami azért beköszöntött ide, nem csak az edzőváltással, azért távoztak játékosok, szóval milyen most Puskás Akadémia játékosnak lenni?
Igen. Nagy a csapategység jelenleg a csapatunkban. Ez annak is köszönhető, hogy az edzőstábnak, meg annak is köszönhető, hogy mi összeálltunk most nagyon erre az első mérkőzés, mindannyian megértettük, hogy milyen fontos nekünk ez a kezdés. Mindenki felszabadultabb, de ez szerintem látszik is a játékonkon, hogy merünk focizni, meg nyilván tudunk focizni. És mindenki pozitív, szóval ronthat mindenki, nyilván lehet rossz passzod, lehet rossz elképzelésed, de pozitívan próbáljuk mindig felfogni ezeket a dolgokat, és bíztatjuk egymást a pályán és a pályán kívül is.
Ezt említetted, hogy tudtad, hogy mit játszotok, milyen elemek lesznek. Mit várt tőletek Babó Levente a mérkőzésen, és úgy unblock, mit vár most, mit vázolt elétek akár játékban, mi változott ahhoz képest, ami az előző szezonban volt?
Igen, az elképzelés egyébként az, hogy sok labdát birtokoljunk, és nyugodtan járassuk a labdát, és amikor úgy látjuk, hogy tudunk előre felé menni, akkor mindannyian megyünk. Meg következő meccs, nem sikerült ezt egyébként annyira végrehajtani szerintem a Debrecen ellen, mert sokat volt náluk a labda igazából, és nagyon kevesebbet volt, de a kontrainkat egyszerűen jól játszottuk le. De a Várda ellen többet szeretnénk majd birtokolni a labdát, nyugodtan szeretnénk majd járatni a labdát, keresni a helyzeteket. De így elsőnek nyilván nem volt rossz, meg az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk ezen az első mérkőzésen.
És nyilván látva a Debrecen nemzetközi kupa mérkőzését, azért így éreztétek, hogy ez kijöhet belőletek? Akár nem játszott jól a Debrecen, de ti ezt mennyire tudtátok kihasználni, hogy hogy fordítottátok előnyötökre azt, hogy ők egyébként már előtte csütörtökön ugye játszottak?
Amikor két meccset játszol egy héten, akkor azért kicsit fáradtabb vagy csapatként, mi frissek voltunk, úgyhogy ez már egy nagy előny volt számunkra. Másrészt meg tudtuk, hogy nagyon focizni szeretnének, nagyon keresik a megoldásukat középen, és egyszerűen megpróbáltuk lezárni a közepét, a középpályát, hogy ne tudják tapasztolgatni közénk, és igazából ebben szereztünk két gólt, amit nem örültünk, hogy mit sikerült a tervet végrehajtani.
A Kisvárda ellen is ez lesz a kulcs? Ez lehet, vagy ott teljesen mást kell majd kivinni a pályára?
Ez is lehet kulcs, de a labdatartáson szeretnénk javítani, mert az még lehet jobb, azon van még mit javítani. De a helyzet kihasználás az szerintem maradhat ugyanilyen. Azzal nem volt nagy probléma azon a mérkőzésen.
A kisvárdára még nem rúgták volt, hogy hazai pályán sem, ezt hogy éled meg?
Ugyanígy próbálok majd belemenni a mérkőzésbe, mint az előző, mint a Debrecen ellen. Szóval meglátjuk a csapatot, megpróbálom segíteni, ahol tudok, és megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést, ez lesz a cél.
Milyen csapat szerinted a kisvárda?
Kellemetlenek mindig. Megnézítik a dolgunkat, igazából sosem volt, az könnyű ellenfél, úgyhogy nem várunk ennyi mérkőzést egyébként.
Játékban milyenek, vagy mit vársz, vagy hogyan kell ellenük játszanod, hogy hasonlóan eredményes legyen?
Szerintem türelmesnek kell majd lenni ellenük. Szerintem abban lesz majd a kulcs, hogy türelmesen jár a labda, és a lyukakat majd meg kell találni előrefelé.
Milyen esélyei vannak szerinted ebben a szezonban a Puskás Akadémiának?
Én nyilván pozitívan mentem neki ennek a szezonnak. Nyilván voltak távozók, de nem voltak azért olyan sokan, a legtöbb játékos megmaradt nálunk. Nem mondom azt, hogy nagyon sokat gyengültünk volna. Szerintem mindenki meg fogja majd kihozni a maximumot, csapatként és individuálisan is, hogy egy sikeres szezont tudjunk menni. Nyilván lesznek még dolgok, amiben fejlődnünk kell, labdatartás, stb. De szerintem elég jó csapat egység nálunk, és ez egy sikeres szezon lesz, reméljük.
A sikeres alatt mit értesz? Hogyha megvan a csapat egység, az mennyire repítheti magasra a Puskás Akadémiát?
Hát ez most fontos nálunk, mert a csapat egység pozíciót nem szeretnék rárakni igazából, nem akarok semmi felnyomást helyezni a csapatra, meg az edzőre sem, mert ő sem teszi ezt velünk felé. Úgyhogy számot nem fogok rátenni. Szerintem mindannyian tudni fogjuk, hogyha egy pozitív szezont futottunk, vagy sem.
Viszont magad felé vannak kitűzött célok, hogy mit szeretnél elérni?
Nem, sincsenek kifejezetten konkrét számok a fejemben. Hétről hétre megpróbálok egy konszisztens játékot mutatni, a csapatot segíteni, és aztán meglátjuk, hogy ez hová vezet ebben a szezonban.
Ilyenkor nem motiválja egy labdarúgod, vagy bármilyen sportolót, hogyha vannak ilyen kis célok, hogy most nem tudom, a két gól már megvan, akkor legyen mondjuk 5-10 ebben.
Próbáltam már számokkal, az nálam nem működik annyira, úgyhogy ebben azt mondom, hogy megpróbálom számok nélkül. Aztán meglátjuk, hogy ez hova visz.
A válogatottnál is vannak számaid. Beszéltél az elmúlt években már korosztival?
Igen, tartjuk ritkán a kapcsolatot. Karácsonykor meg új évkor nyilván felköszönjük egymást, de mostanában nem volt olyan sok kontakt, nem is kell. Nyilván a játékom nem volt válogatott szinten az előző szezonban, úgyhogy nem is kellett igazából a különösebb fél kapcsolat. Ennyi igazából.
Viszont motivál, hogy bizonyíts neki?
Inkább magamnak, inkább magam felé. Az nyilván hosszú távon motiváció, hogy visszakerüljük a válogatottba, de meg nagyon korán vagyunk ahhoz, hogy arra beszéljünk. Ahhoz kell egy hosszabb idő, át jó játék.
Következő mérkőzés, amit láthatunk majd tőled, te mit szeretnél magadtól viszont, hogyha péntek este vagyunk már, ugye 8-as a mérkőzés, 10 órakor látni, hogy a tabella, hogy a góllövőlista élén állsz, vagy nincsenek ilyenek se?
Nyilván vannak, nyilván szeretnék gólt szerezni, meg gólpasszokat adni, meg csapatot segíteni. Ezek a főbb dolgok. Ez az kell, hogy koncentrált legyek, kipihent legyek. A taktikai terv az, mi az nyilván meg lesz, az nyilván segíteni fog nekem. És hogy nyerjünk a mérkőzésen igazából, ez a legfontosabb számomra.
Német Andrással készült beszélgetésünket hallgathatták meg, a riporter Zinger Kocka Henrietta volt. Hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Neledi! Húha! Megvan! Mert magyarja a végét, gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dalia, olimpiai bajnok, világcsúcsos!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Nagy Ádám visszatér a Ferencvároshoz. 2028-ban ökölvívó világkvalifikációs tornát rendez Magyarország. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Labdarúgással kezdünk. 4-ből 3 magyar labdarúgó csapat tovább jutott tegnap a nemzetközi kupák selejtezőjében. A Ferencváros a holland Twente együttesét búcsúztatta, és bejutott az Európa Liga selejtezőjének 3. körébe, ahol a lengyel Gornyik Zsabzse lesz az ellenfele. A konferencia liga selejtezőjében pedig 3 magyar csapat volt érdekelt. A Győr hazai pályán több mint 1 órát emberelőnyben futballozva 1-1-es döntetlent játszotta a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. Az eddig következő ellenfele a lett Riga együttese lesz majd. És ott ezt a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecen is. A magyar csapat gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel tovább jutott. Szintén a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 2. fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Erről beszélgetett a mai Gurulj be lassítva című magazinunkban Berkese Judit és Hajdúbi István.
Nyilván a teljesítményt és az eredményt külön kell választani. Tehát a 4 csapatból tegnap az egyik legjobb teljesítményt a Paks nyújtotta, amelyik kiesett. A Panathinaikosszal szemben könnyen lehet, hogy a másik 3 csapatból is legalább 2 kiesett volna a Panathinaikosszal szemben, ezt nem tudjuk meg. Ami a Győrt illeti, én azt gondolom a mindenkori magyar bajnoknak, és ez legyen, ugye az elmúlt években a Ferencváros volt, most a Győr, szinte kötelessége legalább a konferencialiga főtáblájára oda kerülni. Elmondom, hogy miért. Megszámolva a dolgokat. A Bajnokok Ligája főtábláján élből ott van 11 bajnokcsapat, és 5-en a bajnoki ágról oda kerülnek. Tehát 16 európai bajnok minimum játszik a Bajnokok Ligájában. További 5 az Európa Ligában, a kieséses és a leeséses rendszer alapján, és további 5 a Konferencia Ligában. Ez összesen 26 bajnokcsapat. A magyar bajnoknak ebben a 26-ban benne kell lennie. Ugye a Ferencváros, amikor 2023-ban kikapott a Klaksvíktól, és kiesett a feröeri ellenféllel szemben, utána simán bejutott a Konferencia Liga főtáblájára, és ott remekül is szerepelt. A Győr esetében én azt gondolom, hogy ez ugyancsak megtörténhet. Nyilván, ha egy luxemburgi csapatot emberelőnyben itthon nem tudsz megverni, nem csoda, ha kifütyül a saját közönséget. Tehát ezért mondom, hogy a teljesítmény gyenge volt.
De ha vissza, az első mérkőzés
simán hozta. És ha visszagondolok, hogy itt hétről hétre játszanak meccseket. Visszagondolok 2002-re, amikor a Zalaegerszeg az NK Zágráb nevű csapat ellen idegenben az otthoni 1-0 után 2-0-as vesztésre állt, úgyhogy sansza nem volt, majd a 87. percben kapott egy 11-est, egy igen véleményes 11-est, amit Urbán Flórián belőtt, 2-1, idegenben lőtt, több góllal tovább jutott a Zete, és egy héttel később megverte a Manchester United-et. Tehát ekkora formajavulást, illetve hogy milyen ellenfél ellen hogy játszol, erre minden csapat képes, tehát én hiszem azt, hogy a Győr a Rigánál jobb csapat, és tovább fog jutni, és az azt követő körből sem, hiszen ott már kiemeltként játszik majd a Győr, sem kaphat olyan nehéz ellenfelet, ami megoldhatatlan lenne. Például kaphatná újra a Viking úrt is adott esetben, ha a Viking úr is kiesik. A Ferencváros esete más, mert a Ferencváros a legkeményebb módon az Európa Ligából próbál az Európa Ligában maradni, és én azt gondolom, mind a Vojvodina, mind pedig a Twente azért egy nagyon rangos ellenfél volt. A Fradi egészen kiválóan játszott 11 a 11 ellen, sőt, én azt gondolom 75 percig, amikor egy picit már kezdett elfogyni a koncentráció és a fizikai erő, sansza nem volt a holland bajnokság negyedik helyezettjének.
Úgyhogy kint is nyerni
tudott kint a Ferencváros,
tehát azért ott alapozta meg.
Úgy nyert 2-1-re kint is, hogy legalább annyi gól helyzete volt, mint az ellenfélnek. Ugye a Fradinak most jön egy lengyel ellenfél, a Gornik Zsabzse, egy olyan csapat, ahol nincsenek világsztárok. Tehát az első számú kapus, a Gornik Zsabzsének egy német kapus, akit a német harmadosztályból igazoltak. Igazából a legnevesebb játékosa az Európa bajnokságon játszó Janzsa, aki a szlovén válogatott balhátvédje, aki játszott a magyar-szlovén meccsen. Ennek ellenére egy lengyel csapat mindig rakkol, mindig nagy iramban játszik, fizikálisan jól játszik. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ferencváros nyilvánvalóan hétvégi Vasas elleni bajnoki megint nagyon komoly rotáció lesz a csapatban. Mit tud kezdeni egy olyan csapattal, amelyik ellen előnyt kell szerezni, tehát nem idegenben kezd a Fradi, hanem otthon. És aztán jön a sorsdöntő visszavágó, amelyet ugye, ha sikerrel vesz meg a Ferencváros, akkor egészen biztos, hogy valamelyik kupában ott szerepel, és a kettő közé beesik egy Real Madrid elleni gálamérkőzés. Szólni kell ugye a kupacsapatok esetében a Debrecenről, amely két meccsen azért nem kapott gólt, kétségtelen.
Ismerős volt a stadion.
Igen.
Igen,
ott kétségtelen. Meg is nyerhette volna a visszavágót, a Debrecen el is veszthette volna jobb játékkel a Kopenhága ellen, de még egyszer mondom, javulni egyik hétről a másikra is nagyon.
És azért Cibla Flórián gólja döntött így ezt a párharcot nézve. Hogyha nézzük a Paksot, ott is fiatal gólszerzők voltak.
Igen, és ha már gólokat nézzük, ugye
Győfi Milán, bocsánat, 19, Pető Milán 21 évesen a Panathinaikos ellen, azért azt gondolom, hogy ilyen szemmel is érdemes nézni ezeket a nemzetközi meccseket.
Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia a Kisvártát fogadja. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK, a legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Meghatározó tagja volt a magyar válogatottnak is, amellyel 3 Európa-bajnokságon vett részt. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tért haza. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A szövetség egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje az erre vonatkozó piaci igényt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. Számára is meglepetés volt, hogy ennyire eredményesen tudott vívni egy egyéniben és csapatban is a VB-n. Többek között erről beszélt mai hazaérkezése után Battai Sugár, aki a női karcsapat tagjaként arany, egyéniben pedig bronzérmet szerzett a tegnap befejeződött hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugárral a budapesti repülőtéren Kohári Zsombor beszélgetett.
Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben is, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyuanszukon műlik már egy ilyen versenyen, de azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy 2 éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen a kondiedzőmmel, a vívóedzőmmel, Dávid Lászlóval ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
Pétervári Molnár Bendegúz bejutott a férfi egypár elődöntőjébe az evezősök Varezében zajló Európa-bajnokságán, miután pénteki előfutamában a 3. helyen végzett. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028. májusában kerül sor. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Nemzeti Sportkrónikát Keszi Dórától hallották.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
De megrepett a szélet.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs. Tegnap nagy üzem volt a nemzetközi kupákban. Csapataink több-kevesebb sikerrel vették az akadályt. Kezdjük a sort a Ferencvárossal, amely az Európa Ligában az idegenben szerzett győzelmet követően 2-1-re nyert a Twente otthonában. Hazai pályán 2-0-ra vezetett, ám egy kiállítás miatt 10 emberrel játszott a mérkőzés jelentős részében, így 2-2-re végzett, de ami lényeg, hogy tovább jutott. Most nézzük, hogyan vélekedett a találkozó után a csapat kapusa, a csapatkapitány Dibusz Dénes.
Hát az egész párharcra ötöst, mert egy nagyon jó erőkből álló ellenfelet sikerült kijutni. Nem csak egyének, hanem csapatként én is azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellenfél, tényleg nagyon jó csapat. Első meccs után is mondtam, hogy nagyon nagy dolog őket legyőzni. Nem tudom, egy órát ember hátrányba játszva megőrizni az előnyünket. Az is egy óriási dolog, és tényleg mindenkitől a maximumra volt szükség, vagy még lehet egy kicsit annál is többre, mert tényleg nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani ezen a találkozón, úgyhogy én nagyon büszke vagyok mindenkire. Ez egy hatalmas siker, azt gondolom, a csapatnak, a klubnak, szerintem a magyar futballnak is, úgyhogy erre mindenki büszke lehet.
Abszolút taktikusak voltatok, és 11 emberrel, de még szerintem 10 emberrel is abszolút tudtátok valahogy uralni, vagy kontrollálni a pályát, és ezzel együtt a mérkőzést is. Mi az, ami ennyire ült ma?
Igen, nyilvánvalóan, hogy az erre első mérkőzés tapasztalatait igyekeztünk átültetni a mai játékunkba. Tényleg 11-11 ellen szerintem nagyszerűen kontrolláltuk a találkozót, és utána is azt gondolom, hogy azért ameddig úgy erővel bírtuk, és odaéregettünk, és meg tudtuk csinálni azokat a kompenzálásokat, azokat a besegítéseket, addig ez nagyon jól működött, és kevés helyzetet engedtünk a vendégeknek, még emberelőnyben is. Aztán ugye a mérkőzés vége felé rendszert váltottunk, ott ugye már a szélső rásegítések nem voltak meg, hiszen ugye 5 védővel voltunk, középpályáról már nem tudtunk kiérni, nagyon beszűkültünk oda a kapu elé, és ugye nagyon sok beadás jött. Onnantól kezdve pedig nyilván ők igyekeztek magassági fölényt kialakítani, mi erre nyilván reagáltunk ugye a cserével, de ettől függetlenül nagyon 50-50 helyzetek voltak, hiszen tényleg ők is fizikálisan nagyon erősek voltak ott a 16-oson belül, úgyhogy sajnos ugye volt 2 fejes gól, amivel egyenlíteni tudtak, és volt még egy óriási lehetőségük, úgyhogy hát majd esetleg ebből lehet, hogy tanulunk a jövőre nézve, vagy nem tudom, hogy kell-e, de nyilván nem is az én tisztem ezt megítélni. A lényeg az, hogy azért ki tudtuk húzni ezt a hátra lévő néhány percet az egyenlítés után, és tényleg óriási eredményt értünk el, úgyhogy le a kalappal mind a stáb, mind a játékosok, mind a szurkolók előtt, mert azt gondolom, hogy nagyon is átérezték azt, hogy milyen nehéz helyzetben van a csapat, és hogy milyen nehéz feladat állt előttünk, és tényleg az elejétől kezdve, a kiáltás után pedig aztán még inkább nagyon nagy plusz energiákat tudtak nekünk adni, úgyhogy ez egy óriási közös siker.
Következzék a Ferencváros mesterének értékelése, azaz Borbély Balázs értékel.
Én úgy gondolom, hogy a kiállításig nagyon-nagyon jól játszottunk, tényleg szervezetten, agresszíven, önbizalommal, kellő önbizalommal gólt is tudtunk rúgni, úgyhogy nagyon-nagyon jól működött az egész, amit elterveztünk. És még azt is merem mondani, hogy a kiállítás után az első kapott gólig is kontrollálni tudtuk a mérkőzést egy emberrel kevesebben a pályán. Nyilván a végére elfáradtunk, de nem is lehet csodálkozni. Meleg volt a vége, de hál' Istennek be tudtuk húzni, és tovább jutottunk, nagyon örülünk.
Az ivószünetig abszolút a labdabirtoklási fölény is megvolt, de utána is már labda nélkül is sikerült valahogy kontrollálni. Ennek mi volt az alapja? Beszéltünk arról is mérkőzés előtt, hogy ott a középpályás presszi nagyon fontos lesz, elég sok visszaszerzett labda volt jó helyeken, és mint hogyha most elég zártan is tudott volna maradni a Fradi.
Hát ez volt a tervünk, hát volt egy meccs tervünk, ami mondom a kiállítás is abszolút működött, de kiállítás után is tudtuk labda nélkül főleg kontrollálni a mérkőzést. Nyilván egy emberre kevesebben a labdabirtoklásban a hollandok voltak jobbak, de igazából a helyzetre nem emlékszek, hogy ki tudtak volna alakítani. Jól védekeztünk, agresszívek voltunk, kellően veszélyesek tudtunk maradni Lenivel elől, szóval veszélyeztetni is tudtunk, meg is tudtuk rúgni a másik gólt. Ugye mondom, a végére picit elfáradtunk, de annak ellenére Zakariasen volt a meccslabda, ami sajnos nem tudott góra váltani ezt a helyzetet, de ennek ellenére örülünk a továbbjutásnak. Nagyon nagy meló volt szerintem, gratulálok a csapatnak, játékosoknak, szurkolóknak, ezt együtt vittük véghez, úgyhogy innentől kezdve egy kicsit élvezzük egy-két-három órát, de holnaptól maximális koncentrációval Vasaságon mérkőzést.
A végén Zakariasen nem talált kaput, de egyébként ebben a párharcban a Fradi 5-ször talált kaput, abból 4 gólt szerzett. Ez lehet, hogy picit ilyen nehezen megragadható, de mit árul el erről a mostani Fradiról, a karakterről, az erényekről?
Hát örülök ennek, hogy ennyire hatékonyak voltunk, de nyilván, hogyha nem játszunk 60 percet, vagy 55 percet, vagy nem is tudom mennyi volt pontosan ember hátrányban, akkor valószínűleg a lövések száma, vagy a kaput eltaláló lövések száma is egészen más. Örülök, hogy megvan a megfelelő önbizalmunk, a tapasztalatunk, hogy ilyen mérkőzéseket játszani tudjunk, és sikeresen tudjuk lehozni. Bízom benne, hogy tovább is ilyen szinten tudunk majd teljesíteni.
Edzőként abból mekkora erőt tudsz meríteni, hogy a csapat ilyen gyorsan tudott adaptálódni az elképzeléseidhez, egy másfajta játékrendszerhez, picit másfajta felfogáshoz?
Örülök neki nagyon, tényleg az első perctől fogva nagyon nyitottak voltak, rengeteget dolgoztunk, tényleg majdnem még nem egész 2 hónapja vagyunk együtt, de egész jól működik. Na nyilván az európai mérkőzésekről van szó, mert ott volt egyelőre több meccs, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a teljesítményt, ezt a szintet át tudjuk vinni a magyar bajnokságban is.
Nagy előnnyel kezdte a visszavágót a Győr csapata, 6-2-re győzött idegenben luxemburgi ellenfele ellen. Hazai pályán azonban nem nagyon ment a játék, a vendégek 1-0-ra vezettek, majd 10 emberre fogyatkoztak, a Győr kihagyott egy büntetőt, utána egyenlített, és végül is 1-1-es döntetlennel zárult a párharc második mérkőzése, természetesen a Győr magabiztosan jutott túl luxemburgi ellenfelén. Most hallgassuk meg a találkozót követően, mit nyilatkozott Bíró Barnabás Cingerkocka Henriettának.
Kijelentem, hogy nem ilyen továbbításra számítottunk, hiszen emberelőnybe kerültünk az első fél időben, és úgy érzem, hogy ezt nagyon nem tudtuk kihasználni ezen a mérkőzésen. Nem tudom, hogy mi volt ma a csapattal, mindenkinek a teljesítményében. Tényleg nem ezt vártuk, hogy így játszunk, de semmi gond, szerencsére továbbítottunk. Holnap ugyanúgy felkelünk, megyünk tovább és csináljuk tovább az egészet.
Ennek ellenére azért kaptatok kritikát a szurkolóktól, jogosan?
Úgy érzem, hogy jogosan igen, hiszen tényleg ma nem azt az arcunkat mutattuk, amit esetleg a tavalyi szezonban. Kicsit másképp indult a szezon, ahogy mi ezt terveztük, de tényleg azon vagyunk minden egyes edzésen és minden egyes nap, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, és tényleg megyünk tovább a következő fordulóra, hétvégén pedig a bajnokira.
Most a mérkőzés után is nagy a hőség, ez valamelyest befolyásolta a játékot itt vagy ott?
Igen, talán amikor kijöttünk, 34 fokot mutatott a hőmérő, tehát annyira nem kellemes én időben játszani, de úgy gondolom, hogy ez nem lett kifogás, hiszen meleg van, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt, tényleg ez a mai nem úgy jött össze, hogy szerettük volna.
Ma is kaptatok gólt, a védelemben még mi nem állt össze, mint kell javítani?
Hát talán ez a kicsit egységesség, pedig azt sem mondhatnám, hogy nem vagyunk összeszokva, hiszen oké, az Umatum idén csatlakozott a csapathoz, de úgy gondolom, hogy jól beilleszkedett. Nem tudom, hogy minket még javítani, biztos vagy benne, hogy megnézzük ezt a meccset a holnapi nap videón, és tanulni fogunk a hibákból.
Most pedig következzék a csapat kapusa, Megyeri Balázs.
A továbbjutás sima volt az első meccsnek köszönhetően, de a játék az még nagyon döcögős. Úgy gondolom, hogy ez még nagyon mondhatjuk úgy, a szezon elejé forma. Kinn is igazából annyival voltunk jobbak az ellenfélnél, hogy nagyon sok helyzetet kihasználtunk és góllal fejeztünk be. Van még meló a csapatban, az biztos.
Mivel leginkább? És hát a kapott gól az mennyire dühítő? Mi volt a hiba?
Dühítő, minden gól dühítő. azt gondolom, hogy az is egy olyan szituáció volt, ami teljesen elkerülhető lett volna. Felesleges labdavesztések voltak, aztán nyilván a kapus nézett ki rosszul, de hát ez benne van a játékban. Azt gondolom, hogy főleg az első fél időben megbeszéltünk valamit, ami igazából nem jött vissza abszolút a pályán, amit elterveztünk, úgyhogy tényleg sok dolgunk van még.
A kapuból te hogy láttad, hogy ember előnyben miért csupán egy gólt tudott szerezni a Győr?
Igen, ezzel már meggyűlt a bajunk a hétvégén is a Vasas ellen, ugye, ott is nagyon sokat voltunk ember előnyben, ott se tudtuk igazán ezt előnyünkre váltani, talán még azt is lehet mondani a hétvégén mindenképpen, meg talán most is egy kicsit jobban megzavarodtunk, amikor ember előnyben voltunk, sokkal jobban néztünk ki, amikor létszámazonosan voltunk a pályán. Talán az, nem tudom, még egyelőre keresünk az okokat, vissza fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, ki fogjuk elemezni, és menni kell tovább. Hétvégén újra bajnoki van, ugye erőltetett menetben vagyunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit így nehezebb, hogy ugye úgy építkezünk egy új edzővel, hogy azért tényleg nem sok időnk van, igazából meccsből megyünk, regenerálunk, játszunk, úgyhogy így jó formán csak a meccseken tudunk úgymond automatizmusokat kiépíteni.
Viszont van tovább, hiszen a négyszeres lett bajnok Riga lesz a következő ellenfél. Hát miben kell javulni, bár ezt már azért ecsetelted, hogy sikerrel vegyétek azt az akadályt is?
Sok mindenbe, szinte mindenbe kell javulni, meg mindenbe is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
Hallgassuk meg, hogyan vélekedett a találkozóról Efrain Juárez, a csapat vezető edzője.
Of course, one of the first goals to go in these situations, in these competitions, the European competitions, Conference League.
Alapvetően az volt a célunk, hogy nyilván a továbbítás megnyerjen a konferencia ligában. A BL kiesés követően voltak olyan szituációk, amiben nem voltunk elég élesek, nem voltak ezek elég jó dolgok a kapu előtt. Azt gondolom azért voltak biztató dolgok is. Nyilván nem erre számítottunk saját részünkről, nem ilyen játékra számítottunk. Továbbítottunk, nyomni kell tovább a dolgokat és csinálni.
Go to Europe.
A második büntetőből eredményes volt csapata, de úgy összességében mi a véleménye az emberelőnyös játékról?
No, we know that it's gonna be difficult to open them.
Igen, ember hátrányban nehéz volt feltörni a védekezésüket. Volt egy nagyon alacsony blokk, amiből megint csak átmenetekkel próbált operálni az ellenfél. Ezeket próbáltuk megállítani. Azt gondolom azért az első fél után a második sokkal jobban nézett ki. Párharc erősek voltunk, illetve tempóban is többet tudtunk nyújtani. 11-es következtében megszereztük a döntetlent, tehát igazából azt tudom mondani, hogy erre még rárukhattuk volna a gólunkat, nyilván 2-11-es nem kell megmagyarázni. Ugyanakkor büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok arra, amit most itt a pályára letettünk, hiszen a mérkőzés végén 8-20-as korú játékossal voltunk fenn a pályán. Őszintén emlékszem olyan momentumra, vagy olyan nemzetközi porondon lévő csapatra, akik ennyi fiatal játékossal a keretben, illetve a pályán tudtak eredményt elérni és a következő körbe lépni. Ez a klub és a működésünk szempontjából is egy büszkeség és boldogság. Menni kell tovább és tapasztalni.
Hopefully we can get continue.
Mégis a szurkolók kritikusak voltak, talán többet vártak a játékban, vagy több gólt. Jogosnak érzi, vagy nem?
It's normal, of course, it's normal. But
ez abszolút normálisnak kell tekinteni, hogy ilyen véleményt formálnak a szurkolók, de ugyanakkor azt szeretnénk kérni, hogy azért értsék meg azokat a szituációkat, amiben most vagyunk, egy kicsit újjáépítés alatt is áll a klub, illetve büszkének is kell lenni arra, amire én büszke vagyok, arra a szurkolóknak is büszkének kell lenni, hogy 8 fiatal játékossal fejeztük be ezt a mérkőzést, ahogy előbb említettem. Azért ez ritka jelenség a nemzetközi fociban, hogy ennyi fiatal játékossal is megvan a továbbjutás. Nyilván ez az újjáépítési folyamat, ennek a része az is, hogy tisztelnünk kell a szurkolók véleményét, mégis azt gondolom, hogy a realitás is figyelembe kell venni. Ha azt veszük, hogy 5 meccsen csak egy vereséget szenvedtünk, ez jól néz ki. Nyilván sok a döntetlen, és azt is tudjuk, hogy van fejlődési potenciál a csapatban. Most éppen ezen az úton vagyunk, hogy ezt a fejlődési potenciált minél gyorsabban tudjuk
magunkba
hozni.
A Debrecen Soványka egy gólos előnnyel utazott Jerevánba, de 0-0-ra végzett, így tovább jutott. Cibla Flórián az első mérkőzésen győztes gólt lőtt, most ő érték el Fazekas Máténak.
Szóval elsősorban gratulálni szeretnék a továbbításhoz. Azért, mit nem mondjak, nem volt egy könnyű mérkőzésetek. Hogyan értékeled a csapat mai teljesítményét?
Én azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen nagyot küzdöttünk. Meg volt a lehetőség a másik gól megszerzésére, de ugyanúgy meg volt az ellenfélnek is az esélye, hogy megszerezze az egyenítő gólt, de jól láttuk a sarat, és sikerült tovább jutunk.
Mit gondolsz, mennyit jelentett momentálisan, hogy az első mérkőzésen megszerzett előnnyel érkeztetek Örményországba?
Azt gondolom, hogy jó érzés volt, hiszen előnyben várhattuk a visszavágót, és úgy jöttünk Erevánba, hogy tovább szeretnénk mindenféleképpen jutni.
És hát ez össze is jött, viszont 0-0 lett a végeredmény, így a végsőig koncentrálnotok kellett, hogy megőrizzétek az előnyt. A hajrában mennyire kellett fejben is higgadtnak maradnotok?
Azt gondolom, nagyon higgadtak maradtunk fejben is a hajrában, és ennek köszönhető is javában, hogy tovább jutottunk.
Mit gondolsz, mit üzen ez a továbbítás a csapat erejéről ilyen korai szakaszában a szezonnak?
Azt gondolom, hogy még van hova fejlődnünk, meg még játékban is, de azt gondolom, hogy sikerülni fog, kövessük a mester utasítását, de még az elején járunk.
Pontosan mire gondoltál, mi az, amiben szerinted fejlődnie kell a csapatnak akár a következő mérkőzésén?
Azt gondolom, hogy nyugodtabbnak kell lenni labdába, és a döntéshozatalokba jobbakat választani, nem elkapkodni.
És hát ezután pedig irány Dánia, ugyanis a következő körben a Kőben várátok. Ez sem ígérkezik egy könnyű párharcnak, a Dán együttes legutóbb Bajnokok Ligája főtábláig menetelt. Mit gondolsz erről a párharcról?
Azt gondolom, hogy jó ellenfél lesz, de mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább jussunk akár.
Negyedik kupacsapatunk a Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a Panathinaikosztól. Nem sok esélye volt a továbbjutásra, ennek ellenére remekül helytállt, kétszer is vezetett, de 2-2 lett a vége, így a görög gárda lépett tovább. Folytassuk most műsorunkat kardvívással, hiszen most ért haza a világbajnokságról Battai Sugár Katinka, aki egyéniben harmadik helyen végzett, a csapattal viszont elhódította az aranyérmet. Kohári Zsombor beszélgetése.
Így tervezted ezt a világbajnokságot, hogy mind a két kategóriában dobogóra ez?
Nem terveztem tulajdonképpen ilyen érem megfogalmazásokat magamban. Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyilván szukon műlik már egy ilyen versenyen. De azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy két éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen a kondiedzőmmel, a vívóedzőmmel, Dávid Lászlóval, ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
Csapatban pedig már ez volt a harmadik világbajnoki címed, és hát Kairó és Milánó után most Ázsiát is bevettétek, Hongkongot, azt hiszem így néz ki egy igazi bajnoknak az eredménylistája. Ha belegondolsz, vagy ha volt már időd ezen gondolkozni, ez miben volt különleges a másik kettőhöz képest, vagy miben volt egyedi?
Nagyon érdekes, hogy tényleg már harmadjára tudtunk csapatban világbajnoki címet szerezni, tulajdonképpen mindig egy kicsit más csapatfelállással. Nagyon stabilak voltunk egész nap, és azt gondolom, nagyon tudtunk dominálni, nem voltak különösebb kilengések, mindenkinek voltak kisebb-nagyobb megingásai, de ettől függetlenül nagyon húztuk egymást. Úgyhogy hát ez a többi csapatversenyre is jellemző volt, amiket nyertünk, de azt gondolom, hogy ez kiemelkedően egységes csapat volt most.
Te voltál a magyar válogatott befejező embere. Amikor az elődöntőben sétáltál ki az utolsó asszóra franciák ellen, ott még hátrányban voltunk. Ott milyen érzések voltak a fejedben, hogy hogyan lehetne ezt megfordítani?
Fejező asszónál azt vettem észre magamon, hogyha nagyon tudok arra fókuszálni, hogy én most a csapatért vívok, magyarokért vívok, magamért vívok, edzőmért vívok, és valahogy így ezt tartom leginkább így szem előtt, hogy ezt így meg tudom csinálni, és hogy egy ilyen csapat szellem van bennem, akkor az egyértelműen nagy erőt tud adni, úgyhogy szerintem így nagy részt ez volt így a fejemben, és próbáltam mindig csak a következő túlsra fókuszálni, és ledominálni az egyébként nagyon magabiztos francia vívót, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ezt sikerült megcsinálnom.
Sikerült is valóban. A döntőben némileg más helyzetben, ott ugye előnyből vártuk az utolsó asszót, viszont ott már a világbajnoki aranyérem sorsa volt az eldöntendő kérdés. Az az asszó, az hasonló volt, vagy bármiben más volt-e, amikor kisételte?
Más volt, egyértelműen más volt, teljesen más volt az egésznek a felépítettsége is. Az elején nagyon rosszul indítottunk, aztán a Luca nagyon jól szállt be, megfordította, és onnantól egy olyan magabiztosságot és dominanciát tettünk át a másik csapat fölött, ami szerintem az utolsó asszóba is jellemző volt rám. Egy pici izgalom azért volt bennem, hogy most az utolsó asszó van, és most én ezt be kell, hogy fejezzem, de ismét próbáltam leszűkíteni a fókuszomat arra, hogy nekem csak egy tust kell adnom, és sikerült jó ötleteket csinálnom és befejezni az asszút, úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk.
Az interjú elején már említetted, hogy gyerekkorod óta közös edződdel Dávid Lászlóval sikerült most világbajnoki címet nyerni. Ha vissza kell gondolni, hogy valóban karriered kezdete óta az ő felügyelete alatt nevelkedsz, és most együtt nyertetek egy világbajnoki címet, akkor hogyan tudnád jellemezni ezt az utat, hogy milyen utat jártatok ti be ketten?
Nagyon kemény utat jártunk mi be. Mikor erre így visszagondolok, azért meg is szoktam hatódni, vagy most is azért így el tudok érzékenyülni ezen, mert tényleg 9 éves korom óta ő az edzőm, és olyan nehézségeket és egyébként nagyon nagy sikereket is éltünk meg, ami nagyon felemelő és megható. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy most ő lehetett a keretedző itt a világbajnokságon, és ilyen eredményesen tudtuk képviselni, és ennyire profi hozzáállással és ennyire összetartó csapat volt így vele együtt az a csapat.
Luca, Szűcs Luca VB döntő után úgy fogalmazott, mint ahogy te is kitértél rá, hogy talán a csapategység volt ennek a győzelemnek az igazi kulcsa, és hogy valóban tényleg összeállt úgy igazán a csapat veletek négyen és ezzel az edzővel. A jövőre tekintve is ez a recept lehet a megoldás a következő 1-2 évben?
Azt gondolom, nagyon fontos a csapategység mindenképpen, főképp egy olyan sportágban, ami tulajdonképpen egyéni sportág, és szerintem emiatt a csapatversenyeken külön kell nagyon fókuszálni arra, hogy ez a csapategység ez működjön, és ott egymásért tudjunk küzdeni, úgyhogy persze szakemberekkel is fogunk ezen dolgozni, és persze ez a cél, hogy ez minél egységesebb legyen.
Kedves hallgatóink, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Olasz Gergő volt, a hangmérnök Antal Ricsi, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Holnap azt hiszem végleg haza utazom már, hiszen nélküled semmit sem ér ez a nyár. Ami elmúlt, a mindegy, felejtsük el. De az én szeretnek még. Könnyen jöttek, de most hazautazom, és tudom, így a könnyebb. A könyvet, ha megírják, ezzel ér.
hiszen végleg haza utazom már, hiszen nélküled semmit sem ér ez a nyár. Ami elmúlt, na mindegy, felejtsük el. De azért szeretnék még, neked tudnod kell, ha kezdád évig várlak rád, hiszen nélküled semmit sem ér ez után, hogyha egyedül alszom, és ébredek fel. Holnap azt hiszem, végleg haza utazom már, hiszen nélküled semmit sem ér ez a nyár. Ami elmúlt, a minden, felejtsük el. De azért szeretnek még,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26.